Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 15-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Napsütés várható, délután ugyanakkor megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megtörtént a hivatalos átadás-átvétel a távozó és az új kormány között.
Ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte az orosz nagykövetség a Kárpátalja elleni támadásokat.
Kisiklott a békés Intercity gyoma mellett, két sérültje van a balesetnek, mondjuk a részleteket. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor volt kormányfő azonban nem volt ott.
Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken.
A kollégák most fogják feldolgozni, a miniszterek, közigazgatási államtitkárok, hogy ténylegesen átkerültek-e a dolgok. És mondom, nem minden minisztériumnál sikerült abszolválni azt az egészen egyszerű feladatot, hogy az új kormány struktúra szerint adják át a felelősségi köröket. Ugye például Pintér Sándor belügyminiszter úrnak sikerült ez, hogy ő azt hiszem 7 miniszternek adta át, hiszen az egy gigaminisztérium volt, egészségügy, szociális ügyek, oktatás, stb. Ők fel tudták osztani katonás, rendőri fegyelem szerint azokat a dossziékat, és ő át tudta adni Gulyás Gergely, és valószínűleg egy-két miniszter nem tudta abszolválni, de egyébként átadták.
A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot.
Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik azért dolgoztak, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
Az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is. Az biztos, hogy Magyarország 2010-ben rendkívül nehéz helyzetben volt. Ez a kormány akkor kapta meg a kormányzás lehetőségét. Az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet.
Folytatódik Pekingben az amerikai és a kínai elnök tárgyalása. Eddig sem a kereskedelmi kérdésekben, sem pedig a technológiai együttműködést érintően nincs áttérő egyesség a két vezető között.
Sajtóhírek szerint Kína az amerikai vámok minimalizálását szeretné elérni, míg az Egyesült Államok több kínai ritka földfémhez akar hozzájutni. Donald Trump beszámolt arról, hogy Kína kész segíteni a közel-keleti konfliktus rendezésében, és biztosította Washingtont, hogy nem szállít fegyvereket a perzsa államnak.
Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Legalább 7 meghaltak, köztük egy gyermek is, a sebesültek száma meghaladja 40-et.
A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint legkevesebb 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni, Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszky további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Mára gyásznapot hirdettek Ukrajnában.
A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent, az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlávot, az orosz nagykövetet.
Itt a Krónika. 300 ezer adózónak küldött az adóhatóság figyelmeztetést, hogy javítsa eszi a bevallását.
Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására már csak néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
Gyors megoldást igyekeznek találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről.
Kajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert nem lehet halogatni a problémát. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Országszerte súlyos problémákat okoz az aszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak, csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének ötszöröse hiányzik. Részletek Szilai Zsuzsannától.
Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csaknem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az aszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetője Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el úgynevezett szürke vízzel a kiskumajsai termálfürdőből, amelyet a már meglévő csatornarendszeren keresztül vezettek el. Mindezt a közösség összefogásával.
Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem, illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett.
Nagyapáti Oszkár szerint más településen is fontos lenne a szürke víz felhasználása.
Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte csináltunk egy operatív törzset, azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
A drasztikus aszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztató hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt.
Közben csütörtökön az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Ennek létrehozását szerdán jelentette be Gacsály József főigazgató helyettes, aki arra is kitért, hogy céljuk az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása.
vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
Az OVF adatai szerint Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. Kiemelték, az elmúlt napokban lehullott, illetve a következő 6 napra jelzett csapadék emelheti a vízszintet, ezért az első összehangolt intézkedések ennek megtartását szolgálják. Emellett felhívták a figyelmet egyéb intézkedésekre is, a többi között a víz visszatartási célú, például holtágak, nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltésére és az ökológiai célú vízpótlások biztosítására.
Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett, az esetnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van.
A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsija szaladt le a sínekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleset pontos okait még vizsgálják. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a baleset is rámutat arra, hogy szükség van vasúti fejlesztésekre.
Azt gondolom, hogy egy fontos figyelemfelhívása ez a most hivatalba lépő közlekedési kormányzatnak, hogy a vasútbiztonságra még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani. Ugye ezen a pályán egyébként 160-nal is tudnának közlekedni a vonatok, erre ma nem csak azért nincs lehetőség, mert ezek a berendezések nincsenek, hanem azért is, mert hát a mögöttem látható gyorsvonati kocsik 40-50 évesek, és nem alkalmasak ilyen magas sebességre.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kamion az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javításait, korlátozásra készüljenek. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Schilling-Solt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délelőtt komoly felhős napos idő várható, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután általában 18 és 25, késő este 12 és 16 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
2 gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a 7. helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben. Így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Utolsóként Nagy Krisztián került ki a pénteken kezdődő svájci világbajnokság előtt álló magyar jégkorong válogatott keretéből. Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A szűkítés a Ferencváros játékosát érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregély Míra, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Benoît Cosnefroid győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, sikerével pedig a sárga trikót is átvette. A szakasz legjobb magyarjaként Dina Márton zárt, a fehér trikót pedig az összetett legelőkelőbb pozícióját elfoglaló hazai bringásként Fetter Erik ölthette magára. Hét magyar egység jutott döntőbe a Brandenburgi Kajakkenu világkupa nyitó napján. Gyorsasági szakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tótka Sándor kajak egyes 200 méteren, a Kis Ágnes Nagy Bianca duó pedig kenu 2-es 500 méteren finalista. Para szakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe. Köszönöm a figyelmet!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat. Jó napot, Magyarország!
Ön szerint mi az a falusi érték, amit mindenképpen meg kellene mutatni ahhoz a világnak, hogy leszámoljunk a kis településeket érintő előítéletekkel? És mit gondol, beszélhetünk még erős családi értékekről egy olyan világban, ahol a szülői minta az asztalnál telefonnyomkodó felnőtt, a párkapcsolati pedig a közösségi média filterezett valósága? Számít figyelmükre a műsorvezető Újhelyi Zoltán.
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Hogyan válik egy vegyészmérnökből a felvidéki magyarság legmeghatározóbb politikusainak egyike és több mint 30 kötetet jegyző írója? Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal is kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, aki őszintén beszél a politikai küzdelmek súlyáról, az európai döntéshozatal útvesztőiről és arról a belső késztetésről, amellyel drámáiban és regényeiben papír veti népek küzdelmes történetét. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
Téged hogy hívnak?
Miros Mihály második
B. És beköltöznek a nappaliába.
Na, amit ittunk, az fakt.
Klasszikus történetek.
A piros ernyő.
Azaz.
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhetne moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
2026. május 15-e Zsófia és Szonya névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Miért érte szerdán orosz dróntámadás Kárpátalját, és mennyire lehetünk messze a háború végétől? A biztonságpolitikai szakértővel vitatjuk meg a kérdést még az első órában. Mekkora mozgástere van az új kormánynak a gazdasági tervei megvalósítására? A közgazdást kérdezem 19:45 után. Mennyire kell félnünk a hantavírustól? Elhalasszuk-e emiatt az idei nyaralásunkat? Az infektológus válaszol a kérdésre még 8 óra előtt. És meddig maradhat hivatalában Keir Starmer brit miniszterelnök a kudarcos önkormányzati választás után? 8:30 után ennek is utána járunk. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. A tegnapi mérkőzés után Imre Bence értékelt Tóth Bálintnak.
Mondanám, hogy egy nagyon fordulatos mérkőzésen vagytok túl, de igazából az első félidő közepe óta sok fordulat nem volt benne, ami az eredményt illeti. Hogyan léptek el a szerbek az első félidőben, és aztán hogyan tudtatok visszajönni a másodikban egy talán nehéz szituációban, pont Fazekas Geri kiállítása után?
Hú, egy nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Igazából az első félidőben nem, tehát amit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket, talán nekem volt kéthetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak, ennyi történt igazából ez egy, nem tudom, 5-10 perc leforgás alatt még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámos utcóra, mert visszajöttünk kettőre, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mélybáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás. Talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza ezt a pár arcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű, így is iszonyatosan nehéz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell lőni a helyzeteket, és a másik félidőben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
Talán benned is az ambivalens érzés van, mint ahogy talán bennünk, hogy hát persze ez egy vereség, de már szinte örülni kell annak, hiszen ott hétnél ez nem nézett ki jól. Bence, tudom, hogy nagyon jó jós vagy. Tényleg hogy lehet bevonzani azt a plusz 3-at Veszprémbe? Mi kell ahhoz közönségtől, csapattól, edzői stábtól? Mert ugye hát hajtanotok kell a szerbeket, de valahol nyugodtnak is maradni, talán a teljes kispadnak is.
Hát úgy, hogy az utolsó 10 percet ki kell bővíteni egy 50-60 perc, ez nyilván nem egy könnyű dolog, de nincs más feladat. Utána az utóbbi idők, pont itt előbb említettem, hogy portugál meccs, ezt tudom hasonlítani, ezt a visszavágót, az volt talán ennyire fontos, nyilván ez az olimpia. Ment. Ez úgymond csak egy világmesegért, de már igen, az olimpiában az még tényleg nagyon messze van, nem is akarok arra gondolni. Nagyon kemény lesz. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy mind a két csapat meg fogja tenni a magáit. Én őszintén mind a két csapatot azt gondolom, hogy tehát mind a két csapat megérdemelni, hogy ott legyen ez a világbajnokságon, de most ez egy ilyen helyzet, ilyen dolog. Remélem, mi leszünk az a csapat, aki ott lesz. Nyerni kell, most tök mindegy hány góllal megkevernünk Szerbiát.
Csema Rodriguez szövetségi kapitány következik.
Hát olyan mérkőzés volt, amire számítottunk. Egy nagyon jó csapat a szerb, és megmondtuk, hogy ha van idejük, és a kapus védései után tudnak lerohanni, akkor nagy problémáink lehetnek, és ez teljesen világos volt. De azt gondolom, hogy ezután a csapat karaktert mutatotta, hogy már sokszor is láttuk, harcoltunk az utolsó pillanatig, 7 góllal is vezetett az ellen, fél, de aztán utána 2-re visszajöttünk, aztán megint 7-tel vezettek, aztán újra 2 gól a különbség, szóval nem tudtunk nyerni, de azért a visszavágóra megyünk, aztán majd Veszprémbe, és hát pontosan ez volt a terv, hogy olyan eredménnyel menjünk haza, amivel még marad esélyünk a továbbjutásra. Természetesen nagy nehéz mérkőzés lesz az otthon is, de van esélyünk. Említette az első fél időben a problémákat, hogyan irány ezeket a gondokat, és mit tudott váltani a második fél időre. Igen, az emberek talán azt gondolnák, hogy támadásban van problémánk, de hát azért az első fél időben is volt egy csomó lövésünk, jó helyzeteink voltak 7 méterrel, és hát jól védett a kapusuk. Csak nem lőttük be ezeket. Ugyanúgy, ahogy a második fél időben, az elsőben is megvoltak a lövéseink, voltak büntetőink, de egész egyszerűen nem tudtunk betalálni, és ez nem jelentős különbség volt, mert a második fél időben azért ezek sikerültek. A taktika működött, amit általában megalkottunk, és a második fél időben azért vissza tudtunk jönni. Ők azért 4-5-6 góllal is vezettek, és innen azért vissza tudtunk jönni. Hogyha el tudnak szaladni 3-4-szer, akkor gyorsan vezetnek 5 góllal. Hát ez a helyzet, ez a kulcs. Ha tudnak szaladni, ha tudnak lerohanni, akkor, és nem találjuk meg az egyensúlyt, akkor bajban lehetünk. Ezt megmondtam a mérkőzés elején is. Most tudunk egy picit pihenni, és aztán utána kidolgozzuk a tervet a visszavágóra, szurkolóinkkal, támogatásukkal. Azt hiszem, hogy nyerni tudunk otthon.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:08. A Szent István utca Győr egyik legforgalmasabb szakaszának számít, ahol azonban sokan nem tartják be a közlekedési szabályokat. A közelmúltban az egyik legsúlyosabb baleset is itt történt, amikor egy sportautó vezetője nagy sebességgel egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy idősebb nőt. Az ilyen balesetek megelőzése és a közlekedési szabályok betartatása a célja annak a közlekedésbiztonsági programnak, amelynek első elemeként Trafipaxot helyeznek ki az érintett útszakaszra. A programról először Kósa Rolandot, Győr alpolgármesterét kérdezte Gárdonyi Eszter.
Milyen közlekedésbiztonsági intézkedéseket tervez az önkormányzat?
Ugye ez a tragédia is felhívta a városvezetés és a városlakók figyelmét arra, hogy milyen fontos is a közlekedésbiztonság, és mekkora tétje is van annak, hogy betartják-e a szabályokat az útjainkon. Ennek kapcsán három konkrét intézkedést jelentettünk be a mai napon. Három vidar típusú sebességmérő kamera kerül az útkezelő költségvetéséből elhelyezésére a városunkban, egyrészt a Szent István úton, másrészt a Hegyalja úton, illetve a Szigeti Attila úton. Ezeknek a cél nem a bevételszerzés, hanem a közlekedésbiztonság erősítése és annak megakadályozása és megelőzése, hogy gyorsan hajtsanak az autósok vagy a motorosok a városunk útjain. A második pontja a láthatóság. Fontos kiemelni, hogy vannak azért védett korosztályok, és a gyalogosok pedig kifejezetten védettek kell, hogy legyenek a közlekedésben. Ennek kapcsán bevezetjük, hogy az idei évtől, hogyha az óvodai intézményeinken kívüli programra mennek az óvodás csoportok, akkor a csoportok első két gyermeke és utolsó két gyermek láthatósági mellényt kap. Ezáltal is felhívva a közlekedés figyelmét, hogy nagyon fontos emberek közlekednek itt az úton, és mindenképp tartsák be a szabályokat. A harmadik pont pedig az oktatás, hiszen kisgyerekkortól indul az, hogy betartják-e az emberek a szabályokat, és szerintem sokszor a gyermekek még fel is tudják hívni a szülők figyelmét, hogy apa vagy anya, itt lassabban kell menni, vagy meg kell állni a pirosnál, és be kell tartani a szabályokat. Megújul a Kressz Park, az Erzsébet-ligeti Kressz Park városunkban. Július elején fejeződik be ez a beruházás, ami ráadásul nem is kerül az adófizetők forintjába, ugyanis az Erzsébet-ligetben éttermet üzemeltő vállalkozó vállalta a felújítást, és a lényeg, hogy a rendőrkapitánysággal együtt egy Kressz napot szervezünk július elejére, ahol a közlekedés biztonságra és a Kressz szabályok betartására hívjuk fel a figyelmet.
Tervezem még az önkormányzat más helyszínekre is hasonló beavatkozást.
A vidar rendszer telepítése kapcsán alapvetően az a célunk, hogy több helyen is megjelenjen, ahol ez indokolt. 2021-ben 4 helyszínen az Iparúton, 2 helyszínen a Sugárúton, illetve a 83-as főúton kerülnek kijelzésre kamerák. Azt nagyon fontos azért elmondani, hogy ideális esetben ez nem egy önkormányzati feladat lenne, hiszen az ebből származó bevétel sem az önkormányzathoz érkezik. Alapvetően azért fogunk elkezdeni lobbizni az új kormányzatnál, hogy a belügyminisztérium nagyobb szerepet vállaljon az ilyen típusú közlekedés biztonsági eszközök telepítésében, viszont ameddig ez nem történik meg, addig természetesen az önkormányzat az erőforrásaihoz mérten mindent megtesz azért, hogy javuljon ez a helyzet, és több ilyen eszköz kerüljön telepítésre.
Közlekedés biztonság szempontjából milyen helyzetben vagyunk, milyen helyzetben vannak a győriek, mi az, amivel elégedettek lehetünk, és mi az, ami még úgy ítélik meg a szakemberek, hogy változtatni kell.
Én úgy gondolom, nagy átlagban, amekkora forgalmi terhelés van, ahhoz képest én azt gondolom, hogy elégedettek tudunk lenni, de nem nyugodhatunk meg.
Máté Tóth Péter, Győr útkezelő szervezetének igazgatója.
Nekünk mindig az a feladatunk és felelősségünk, hogy azon dolgozunk, hogy minél kevesebb baleset történjen, bármilyen járművel, bármilyen eszközzel, bármilyen cselekménnyel. Ezen dolgozunk. Viszont a baleseti helyzeteket elemezve vannak szegmensek, ami romló állapotú, romló tendenciát mutat a sebesség túllépésből adódó balesetek, a pirosba hajtásból, tehát a működő jelzőlámpánál pirosba hajtásból adódó balesetek, miután oldalirányú ütközésekről és gázolásokról van szó, rendszeresen súlyos kimenetelő balesetekről van szó, illetve a kijelölt gyalogátkelő helyen való gyalogos gázolásoknak a száma évről évre nő. 2025-ben már ott tartunk, hogyha az egész évre kivetítjük ezt az átlagot veszünk, akkor két hetente elütnek Győrben kijelölt gyalog át kellene gyalogos. Én azt gondolom, hogy itt fel kell tenni egy felkiáltójelet itt a mondaton végére, és tenni kell lépéseket, amiket tudunk. Az elmúlt 20 évben egyébként rengeteg gyalog átkelő helyi környezetet építettünk át, középszigetet építettünk, a láthatóságban javítottunk, útburkolati piktogramokat festettünk, jelzőtáblákat helyeztünk el hangsúlyosan. Tehát nagyon sok mindent megtettünk, de nem tudunk elegek lenni. Viszont, hogyha vannak ilyen jó eszközök, és megfizethető áron vannak sebességdetektáló trafipax eszközök, és az önkormányzatnak jogosultsága van ilyet vásárolni, és behelyeztetni az országos rendőrfőkapitánysággal, akkor ezeket a lépéseket meg kell tennünk, és idén ez a három helyszínünk fog életbe lépni.
Melyik ez a három helyszín?
Szent István úton fogunk egy trafipaxot elhelyezni, a Szigeti Attila út, Tihanyi Árpád úti csomópont közvetében, illetve Ménfőcsarnokon a Hegyalja úton fogunk elhelyezni a trafipaxot.
Ugye ennek vannak megelőző munkálatai is, mire kell számítanunk, tehát mikortól fog ez életbe lépni?
A gyártóval szerződést kötöttünk, az eszközök beszerzése elindult, jelen pillanatban gyártás alatt vannak az eszközök, ezzel együtt a villamos energetikus szakemberekkel megvizsgáltuk a helyszínt, áramvételi lehetősége, hiszen áramban működnek a trafipaxok, hogy honnan lehet áramot vételezni, erre terdokumentációt kell készíteni itt az EU-nál, engedélyt kell hozzászerezni, utána pedig ki kell építeni ezt az elektromos kapcsolatot. Így az idő előre adtával azt gondolom, hogy őszre datálható az az időpont, amikor az eszköz is megérkezik, és az elektromos hálózat is ki tud épülni.
Mennyire precízek ezek a műszerek? Mit tudnak, hova futnak be az adatok, milyen adatok alapján fog majd szankcionálni?
Gyakorlatilag ezek a trafipaxok védakompatibilis eszközök, tehát az országos rendőrfőkapitányság rendszerébe illeszkedő hátterűek, gyakorlatilag a közigazgatási bírság törvénye szabálya alapján rója ki a rendőrség a közlekedési bírságokat, aminek a bírság összege nem az önkormányzatot folyik be, hanem a központi költségvetésbe folynak be.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Pesti alsó rakparton déli irányban a Dráva utcánál. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat. Ma délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt. Várhatóan 13 óráig a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siling Zsolt, BKK Info.
MÁV Info.
Helyreállították a tegnapi siklás után a vasúti pályát a nyugati pályaudvaron, íme már nem kell korlátozni a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok közlekedését, a ceglédi vonalon valamennyi elővárosi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik. A Békéscsabai fővonalon az egyik vágányon megindulhatott a vasúti közlekedés gyománál a tegnapi baleset helyszínén, így ma már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban még késések előfordulhatnak. Pótlóbusz indul a Kitelekről 6 óra 35-kor és 8 óra 41-kor Kiskunfélegyházára, valamint Kiskunfélegyházára 7 óra 40-kor Lakitelekre. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat mától május 22-ig Diósjenő és Balassa gyarmat között, vasárnapig Szerencsés Sátor a Jóújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között, szombaton és vasárnap a H5-ös Hév helyett Békásmegyer és Szentendre között, szombaton hétfőig Zirc és Veszprém között. Előrejelzem, hogy a hétvégén változik a menetrend a Váci, a Veresegyházi és az Újszászi vonalon pályakarbantartás miatt, jellemzően korábbi indulásokra kell számítani. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, Mavinform.
Időjárás jelentés.
Arról pedig, hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, Pál Márton, a Hungaromet munkatársa számol be. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen néhol több hullámban várható záporzivatar, estétől a Dunántúlon eső is. Északkeleten egy-egy intenzív, esetleg heves zivatar is előfordulhat. A déli eszelet élénk, néhol erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. Délután 17-25 fok valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb, míg délkeleten melegebb az idő.
Fél hét múlt 2 perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légi támadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Az ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette a nagykövetet, és közölte vele, hogy Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg a magyarok által is lakott régiót támadta. 2 napja több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Sérültekről nem tudni. Megtörtént tegnap a minisztériumok átadása, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígért a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, fontos, hogy a KKV szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért szerkezeti észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben sérült meg. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
A fekete gyémántok forgatási helyszíne Kazári bányatelep. A 21-es főút Salgótarján és Bátonyterenye közötti szakaszától keletre fekvő községet napjainkban másfél ezren lakják. Első bányatelepe Székvölgy még a 19. század második felében épült. Ezt választotta Várkonyi Zoltán rendező 1976-ban a Jókai Mór Fekete Gyémántok című regényéből forgatott filmje helyszínéül. A szénbányászattal együtt járó új ipari létesítmények mellett a Salgótarjáni Kőszénbánya RT egy komplett falurészt alakított ki. Így jött létre Kazáron a bányatelep, a felsőtelep, valamint a Gergelytelep. Bányatelepen a vállalat 104 lakást húzott fel, közöttük hierarchikusan munkás, altiszti és tiszti sor alakult ki. Ezek a lakások a nagyságukban és az elrendezésükben különböznek leginkább. A bányamunkások szabadidejének eltöltését szolgálta az 1922-ben épített bányakaszinó. 1934-ben megalakult a Kazári Bányatelepi Tornaklub. A telepnek iskolája, lovardája, valamint kórháza és rendelője is volt. A szénbányászat nagy hatással volt a falu életére és fejlődésére. Kazáron ma a volt bányamérnöki lakás óvoda, az iskola épülete most idősek napközi otthona. A bányakaszinóban pedig a kultúrház működik.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert egy nemrég napvilágot látott javaslat, amelyet a Települési Önkormányzatok Szövetségének korábbi elnöke jegyez. A dokumentum szerint nem elég a plusz forrás a jelenlegi rendszerbe, hanem át kell alakítani például a feladatok ellátásának a kötelezettségét is. Hogy milyen konkrétumokról szól a javaslat, azt már is megkérdezem Schmidt Jenőtől, a Települési Önkormányzatok Szövetségének korábbi elnökétől, a Debreceni Egyetem Siófoki kampuszának igazgatójától. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is.
Na hát ugye már az előző kormány idején a Navracsics Tibor illetékes miniszter is jelezte, hogy szükség van az önkormányzati rendszer reformjára, és ők is elkezdték volna ezt a választások után, hogyha megbízást kapnak a munka folytatására. Mit lát most a legnagyobb problémának?
Persze stabilizálni kell az önkormányzati rendszert. A szolgáltatási adónak a azzal, hogy a pluszt kivették belőle, a plusz az volt a versenyképes járások programnak a pótlagos finanszírozása, azzal egy nagyot ütöttek a rendszeren, hiszen az állami támogatás, ami évről évre költségvetésben megjelent, az nem fedezte a feladatoknak a jelentős részét, és ott, ahol megjelennek a feladatok, ott azok az önkormányzatok ebbe az adóbevétel pluszból finanszírozták az inflációt, ebből finanszírozták a bérnövekményeket, az importfüggőséget és mindent, ami pluszköltségként megjelent, úgy, hogy az állam azokat nem támogatta. Most ebből adódóan egy teljesen kifeszített hálózat jött már létre, ami azt jelenti, hogy több mint 2500 önkormányzat fordul már ilyen pótlagos forrásért a volt belügyminiszterhez, vagy majd a következő miniszterhez. Úgyhogy ezt stabilizálni kell. Nem olyan sok pénzbe kerül ez, nagyjából egy 50 milliárd forintot kell beletenni ebbe a rendszerbe, és elég gyorsan, tehát az azt jelenti, hogy a következő 3-4 hónapban, hogy ez ne legyen. Viszont ebből is látszik, hogy amikor 2500 önkormányzatnak már pénzt kell adni ahhoz, hogy egyáltalán a napi működés az menjen, az a rendszer nem jó, tehát hogy mindenképpen ezt át kell alakítani.
Mindjárt beszélünk az átalakításnak, illetve a feladatellátásnak az átalakításáról, de még a szolidaritási adóhoz egy kérdés, hogy hogyan kellene ön szerint átalakítani, mert ebben a tervezetben, amit készített, szerepel, tehát hogy szükség van a szolidaritási adóra, csak más formában. Hogyan kellene ennek ön szerint kinéznie?
Ugye az iparüzési adót az nagyjából 300 település szedi be Magyarországon, 3100 településből. ez évről évre növekszik, persze, hogy növekszik, mert az adónak az alapja maga, az a munkabérek, járulékok, az egyéb költségek, ezek mivel nőnek évről évre, ezért az adó is nő, persze a másik oldalon azért a cégek is szűnnek meg, tehát ez attól függéppen, hogy mennyi ez a növekménynek a része. Hirtelen megnőtt ez a növekmény, még 10 évvel ezelőtt mondjuk 700 milliárd volt, ma már 1400 milliárd. Ez mindenkinek tetszik ez a pénz, viszont jogos abban az elvonásnak a mértéke, hogy az elvonás maga jogos abból, hogy például egy PAX szintű település, ahol ott van az atomerőmű, hihetetlen mennyiségű adót fizet be egy városnak, ott jelentős pénzmennyiség jelenik meg tőle 5 kilométerre, meg a kis település, amelyik mellette van, és bejárnak az emberek dolgozni, ott pedig állami támogatást kell adni szinte mindenre. Ebből adódóan a szolidaritási adónak van létjogosultsága, de nem úgy, hogy a magyar állammal kell szolidaritálni, ami azt jelenti, hogy kevesebb pénz kell a költségvetésnek állni ahhoz, hogy az önkormányzatok működjenek, hanem ez a forrás azért van, hogy egy fejlesztést lehessen belőle finanszírozni, mégpedig járási szinten, ahol kijött az adó, ott a környékbeli településeket is fejleszteni kell ahhoz, hogy a lakosság ne vándoroljon, ne maradjon. Ennek a pénznek egy jelentős részét, kb. 30%-át valóban be kellene szedni az iparizási adóból, de ezt fejlesztésre kellene fordítani, és a magyar államháztartásnak minden olyan tevékenységet, hogy megrendelt az önkormányzati szektortól, azt finanszírozni kell. Még egy gondolat, hogy miért van erre szükség. Azért, mert az Európai Uniós támogatások nem finanszíroznak olyanokat, például, hogy konyhafelújítás, vagy éppen járdaépítés, vagy beltereti utaknak a készítése. Ezeket mind helyi adóból, vagy állami támogatásból finanszírozták az önkormányzatok. Ezeket váltaná ez ki, mégpedig úgy egy automata mechanizmuson keresztül, hogy ezekben a térségben ezek pénzek, amik lecsapódnak, ezeket közösen döntenék el a települések, hogy mire használják. Különben ez hagyadzik arra, amit a mostani kormányprogramban is olvastam, vagy hallottam a miniszterasszonytól, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot szeretnének adni. Ennek itt a lehetőség, ezt így lehet megoldani.
Na akkor ez a finanszírozási része, vagy az, ahogyan a szolidaritási adót fel lehetne használni a következő időszakban. Ugyanakkor itt van a másik kérdés, a feladatelosztás. Ez egyébként egy nagyjából, hát nem tudom, 10 évente előkerülő probléma. Ugye az előző kormány idején is rendezték ezt, amikor az adósságokat is rendezték, csak aztán mindig újra és újra úgy alakul, és ezt már történelmi távlatokból is nézhetjük, hogy újra és újabb feladatokat kapnak az önkormányzatok. Most mi az, amihez leginkább hozzá kellene nyúlni a feladatellátás szempontjából, és hogyan lehetne úgy megváltoztatni ezt a rendszert, hogy mondjuk hosszú távon is fenntartható legyen? Mi lenne a garancia arra például, hogy ha rendezik ezt a kérdést, utána nem kapnak majd újabb és újabb feladatokat az önkormányzatok, úgy, hogy nem kapnak mellé finanszírozást?
Hát ugye több, és van most már azért több mint 30 éves tapasztalat az önkormányzati rendszerben, ez is olyan, mint a színusz görbe, egyszer fenn, egyszer len. Hát az elején nagyon fent volt, mindent azt gondolták, hogy az önkormányzatok oldanak meg, most meg ennek pont az ellenkezője van, rengeteg feladatot elvittek tőlük, és hát ugye ezt megoldja majd az állam. Ez sem ennyire egyértelmű, hát azt nem mondom, hogy nagyon sikeres volt ilyen szempontból. De a kiindulási alap a rossz. A kiindulási alap az az, hogy minden településnek ugyanazt a feladatot kell ellátnia. Ez nem igaz. Tehát a 60 ezeres település nem ugyanazt látja el, mint egy 1500 fős vagy egy 500 fős önkormányzat. Ezért szinteket kell meghatározni, és most elnézést kérek a fővárosiaktól, de a főváros egy külön kategória. Én az önkormányzati törvényből a fővárost kiismerném, és a fővárost egy külön jogszabályt alkotnék a kerületekkel és feladat megosztása mindenne együtt. Most gondoljunk bele, hogy metró csak a Budapesten van, ez nincs máshol. Ebből adódóan olyan feladatokat is el kell látni ott a fővárosi önkormányzatnak, ami máshol nincsen. Meg azért egy kerület, azért mégiscsak 100 000 ember, azért nagyvárosnak számít a vidéken ilyen módon. Nem is tudok nagyon megyejogú városokat mondani ott, aminek a létszámotán egy vagy kettővel meghaladja 100 000 főt. Tehát, hogy ebből adódóan a fővárost azt most itt kivennénk az önkormányzati rendszerből, arra külön egy jogszabály készülhetne, legalábbis véleményem szerint. És a többieknél, hogyha azt nézem, akkor kategórikus szintek vannak, hogy kinek mit kell látnia. 2500 fő alatti település Magyarországon, 2000 fő alatti település az 2500. Ebből adódóan nekik nagyon kevés feladatot kellene látni, a település üzemeltetés, le kellene nyírni az árokparton, a privát rendet kell tartani a faluba, meg a községbe, közvilágítás, falugondnoki szolgálat, egyéb helyi szociális kérdésköröknek a megoldása, és csak ennyi. Nem kell itt nem tudom mit fenntartani azért, és működtetni, és vakarózni azon, hogy hogyan lásson el bizonyos kérdésköröket. A következő szint az a járási szint. A járásszékhelyeknek kell ellátni társulásos formában. Oktatás, egészségügy, szociális ellátás, étkeztetés, minden olyat, hogy benne természetesen a kisebb településeknek beleszólási joga van, ezt pedig úgy lehet megadni, hogy nem csak a lakosságszám, hanem a település szám alapján is szavaznának a polgármesterek, és kénytelenek egységesen dönteni az ellátás mienségében és nagyságában, de azt látni kell, hogy a 1500 fő alatt el kell látni 5 embert, annak a fajlagos költsége mekkora hatalmas, és mondjuk egy 5000 fő településen meg 500-at. Tehát egészen más költséghányadok jönnek ki. És hát a harmadik szint, az pedig a megyei jogvárosi szint, ahol már megyei feladatok is megjelenhetnek, ilyenek, mint a víz, szennyvíz, hulladék gazdálkodás, de itt is kötelező részt venni minden önkormányzatnak. Tehát az önkormányzatok beleszólása a legkisebb településnek is megmaradna szavazási és arányszinten, mert mindenhol a kötelező feladatokat el kell látni mindenkinek, de beleszólást kell adni, de nem mindegy, hogy hol szervezik meg, mert így a költség tekintetében egy egész jó szétosztott költséghányat fog kijönni, és azon kívül a humán erőforrást lehet koncentrálni. Ma rettentően szétaprózódott, és ugye mivel egy két hivatali rendszert tartunk fönn, ugye önkormányzati hivatal, kormányhivatal, ezeknek a feladat struktúráját is nagyon keményen át kell
konvertálni. Nagyon fogy az időnk, és ezzel kapcsolatban egy kérdés, mert azért nagyon aránytalan Magyarországon a település szerkezet. Tehát ez a rendszer hogyan kezelné azt, hogy mondjuk Zalában ott van egy teljesen aprófalvas térség, mondjuk a lenti járásban van, nem tudom én, legalább 20-2000 fő alatti település, miközben egy alföldi járásban meg lehet, hogy nincs is 2000 fő alatti település, hiszen annál nagyobb, tehát teljesen más a település szerkezet.
Járásszékely város lenti. Lenti tekintetében társulás alakul arra a több mint 22 településsel együtt, ami lentivel van. Kétféle módon szavaznak, ami azt jelenti a szavazás tekintetében, hogy nem csak a lélekszám számít, hanem az, hogy a települések több mint 50%-a támogassa azt a javaslatot, és közösen kell megoldani lenti vezetésével szociális, oktatási, egészségügyi és mindenféle egyéb ilyen kérdéskört, és ezt közösen is kell finanszírozni.
Szűk egy percünk van, sőt már annyi sincs. Megkeresték már az új kormányt ezzel, vagy mit várnak egyáltalán most az új kormánytól ebben a kérdésben?
Hát én írtam ezt a szakmai elképzelést. Én csak mankóként, mondanom segítségként szántam. Nem kerestem én meg senkit se az ég ott a világon. Remélem, hogy érdekes kérdéseket feszélyettem, hiszen több mint 25 évet töltöttem az önkormányzati világba, és remélem, hogy hasznosan fel tudja majd használni az új kormány.
Meglátjuk, ez a következő hetekben, hónapokban kiderül, alapjaiban alakítaná tehát át az önkormányzati rendszert a Települési Önkormányzatok Szövetségének korábbi elnöke. Schmidt Jenőt kérdeztem az elmúlt percekben.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:43, orosz dróntámadás érte szerdán Kárpátalját is, a drónok Szojva és Ungvár közelében csapottak be, de Munkács környékéről is támadásokat, robbanásokat jelentettek. A háború kitörése óta eddig egy alkalommal fordult elő hasonló, bár annak a mértéke nem volt a mostanihoz fogható. Mi lehet az oka annak, hogy most a magyar lakta területek is célponttá váltak? Ezt is megkérdezem Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőtől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Miért válhatott ezúttal Kárpátalja is célpont? Ugye azt tudjuk, láttuk, hogy nagyon hevesen támadta Oroszország Ukrajnát az elmúlt két napban.
Igen, hát ez egy hatalmas kiterjedésű támadás volt. 800, körülbelül 800 eszközzel támadták Ukrajna alapvetően infrastruktúrális létesítményeit, de mindenféle célpontok voltak, tehát energiainfrastruktúra, illetve hadipari gyártási infrastruktúrát is támadtak. Hogy Kárpátalján belül pontosan mi volt a cél, ez nem egészen világos. Azt lehet tudni, hogy az ukrán jelentések szerint ugye ebből a 800 körüli támadó eszközből 11 volt az, amelyik Kárpátalját támadta. Ezeknek a nagy részét elhárították, de 2-3 végül is becsapódott. Úgyhogy én azt mondanám erre, hogy nem kiemelten Kárpátalja volt a cél, hanem az egész ország, és ezen belül Kárpátalja is kapott.
Igen, de láttunk már korábban azért olyat, hogy Ukrajna nyugati részét is támadták az oroszok, viszont Kárpátalja eddig, hát ha nem is azt mondom, hogy tabunak számított, de ugye egy alkalommal volt ilyen, akkor Munkácson volt egyetlen dróntámadás.
Hát, illetve én úgy emlékszem, hogy volt egy támadás, egy Kárpátalján vidéken egy épülő, egy olyan helyen, ahol egyébként egy hadipari cég épített igen, volna egy gyárat. Úgyhogy igen, hát ritkaság száma megy. Ennek nyilván több oka is van. Először is a kiemelt célpontok nem Kárpátalján vannak. Másrészt messzebb is van, nehezebb is támadni. Én más szempontot ebbe nem látok. Tehát ugye van, aki azt mondja, hogy ezzel kvázi üzentek az új magyar kormánynak. Én ebben nem igazán hiszek.
Világos. Orbán Anita ugyanakkor az új külügyminiszter a külügybe kérette az orosz nagykövetet. Ez egy gesztus volt, vagy van ennek valódi jelentősége? Ugye felszólította például arra, hogy fejezzék be az agressziót Ukrajnával
szemben. Ez egy gesztus volt egyértelműen, tehát azért, mert Magyarország külügyminisztere bekéreti az orosz nagykövetet, ezért Oroszország nem fogja megváltoztatni a háborús stratégiáját. Ez egy gesztus. Ugye egyfelől Ukrajna felé gesztus, másfelől az ukrajnai magyarok felé gesztus, harmadrész, és talán ez a legfontosabb, az Európai Unió, illetve az európai partnerek felé tett gesztus volt ez. Azt akarja ezzel sugallni az új magyar kormány, hogy határozottabban európai irányban fog politizálni, és határozottabban elítéli az orosz támadásokat Ukrajnával szemben, mint az elődje.
Világos, ha már a gesztust említettem, mintha az ukránok is tettek volna egy gesztust, de ezt majd ön elmondja, hogy ez így van-e. Ugye azt mondta az ukrán kormányfő helyettes, hogy Kijev olyan döntést készít elő a nemzeti kisebbségekről, amely figyelembe veszi Magyarország érdekeit. Ez az eddigieknél engedékenyebb hangnem, ez minek köszönhető?
Hát őszintén szóval sok minden ilyesmit hallottunk már korábban is, majd akkor érdemes ezt konkrétan megvizsgálni, hogyha látjuk ennek a kijelentésnek a tartalmát. Egyelőre ez egy pozitív hangvételű kijelentés, de mondom, sok ilyet láttunk már a múltban, és ők akkoriban teljesen máshogy értelmezték a magyar érdekeknek való megfelelést, mint ahogy a magyar kormány vagy a magyar érdekek ténylegesen tartalmazták volna ezt. Úgyhogy én ezzel még óvatosan bánnék. Mindenesetre ez egy pozitív hangvételű kijelentés, meglátjuk majd mi lesz a tartalma.
Igen, hát a szavak szintjén gesztusokból eddig sem volt hiány, csak azt nem követték, sokszor tettek. Na nézzük meg a nagyobb képet, a háborúnak a képét, és ahogyan ön is utalt rá, az elmúlt két napban nagyon heves dróntámadások érték Ukrajnát. Mi a célja most Moszkvának, illetve mi volt a célja az elmúlt két napban ezekkel a heves támadásokkal?
Ugye itt volt egy tűzszünet, néhány napos tűzszünet a győzelem napja idejére. Ez alatt ugye nem voltak ilyen támadások. És hát ilyenkor az szokott történni, hogy a gyártási kapacitás az folyamatos, de amikor nincsen támadás, akkor gyűlik a drón mennyiség, és a tűzszünetek után általában egy nagyobb hullámban szoktak támadni. Ugye ennek az a logikája, hogy túl kell terhelni az ellenségnek a légvédelmét. Mindkét oldalon egyébként, tehát az oroszok is ugyanezt csinálják, az ukránok is ugyanezt csinálják. Nagy mennyiségben kell indítani egy irányba drónokat, és akkor azzal könnyebben túl lehet terhelni a légvédelmet. Most is ugyanez történt. Alapvetően a két ország stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastrukturális létesítményeket támadja. Ugye az ukrán cél az alapvetően az szokott lenni, hogy az orosz energia olajfeldolgozási és energia export képességeket, mondjuk olajkikötőket szoktak támadni, annak érdekében, hogy csökkentsék Oroszország bevételeit, és így a háború vívási képességét. Az oroszok pedig Ukrajnának az export vagy import kikötőit szokták támadni, például Odesszát, ugye jellemzően, ahol ugye vagy mondjuk olajimport zajlik, vagy mondjuk gabona export, ugye gabona az egyik legnagyobb bevételi forrása Ukrajnának, illetve energia infrastrukturális létesítményeket, amik ugye azt jelentik, hogy a normál napi életet megnehezítik, a cégeknek, a hadipari, vagy csak civilipari cégeknek az elektromos ellátását nehezítik meg. Tehát magyarul egy háborúban álló országnak a dolgát, a napi dolgát nehezítik meg ezzel.
Érdekes, hogy mindkét részről inkább a dróntámadásokról hallunk mostanában. Mi a helyzet a szárazföldi fronton, illetve mennyi a jelentősége egyiknek vagy másiknak a háború jelenlegi szakaszában?
A dróntámadásokról hallunk, de azért ezek nem csak dróntámadások, ezek kombinált támadások. Ebben a mostani támadásban is voltak ballisztikus rakéták is, és cirkáló rakéták is. Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán. Viszont arra, hogy az előbb is mondtam, kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tehát tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat. Közben egyébként a fronton ugyan vannak harcok, tehát folyamatosak a harcok a fronton, de minimálisak az elmozdulások. Ugye régóta lehet hallani, volt arról szó, hogy Oroszország majd egy nagy tavaszi offenzívát indít. Hát a tavaszból összesen 2 hét van hátra, és eddig egyelőre mikroszkóppal se lehet észrevenni ezt a nagy orosz tavaszi offenzívát. Most már egyre inkább nyári offenzíváról van szó. Az a helyzet, hogy a haditechnika mostani állása mellett nagyon nehéz offenzívát indítani. Tudnélik, mindent látnak a hadszíntéren, nagyon könnyű precíziós csapásokat mérni, ugye drónok korában és a precíz felderítés korában élünk, tehát ahogy mozgás van a hadszíntéren, rögtön oda tudnak csapni, tehát nagy offenzívákra igazából nincsen tér, inkább, sokkal inkább úgy szokott ez történni, hogy kisebb csoportok beszivárognak. Tehát ilyen beszivárgások vannak, nem annyira nagy offenzívák.
Ugye a Kreml azt mondta az elmúlt napokban, hogy közeledik a konfliktus befejezése. Nyilván ehhez Ukrajnának engedményeket kell tennie. Szerintük ez egy reális helyzetértékelés, vagy inkább a retorikának a része?
Hát ugye egyfelől folyamatosan megy ez a retorika, aminek az a célja, ugye, és nem csak orosz részről, hanem egyébként ukrán részről, és ennek az a célja, hogy saját magukat a világ előtt jó képbe, a békét elérni kívánó képbe helyezzék, míg a másikat a békebontónak a képébe. Ugyanakkor én úgy látom, hogy itt azért van egy elmozdulás. Ugye az világos, hogy addig, ameddig az iráni háború tart, addig az amerikaiak igazán nem tudnak azzal foglalkozni, hogy az orosz-ukrán háborúban közvetítsenek. De az iráni háború előbb-utóbb le fog zárulni. Az nem fog évekig eltartani, az viszonylag záros határidőn belül le fog zárulni. És amikor az megtörtént, akkor rá tudnak fordulni az orosz-ukrán háborúra. Most ráadásul, ugye ebben a pillanatban Oroszország a megemelkedett olajárak és a nagyobb olajigény miatt, ugye a hormuzi szoros lezárása miatt, plusz bevételeket élvez, ami számára jó, de ők is tisztában vannak azzal, hogy ez csak időleges. Tehát ahogy véget ér, ahogy megnyitják a hormuzi szorost, ezeknek a szép időknek, hogy úgy mondjam, vége lesz, leesik az olajár, leesik a kereslet, és ők pontosan tudják, hogy akkor súlyosabb pénzügyi következményei lesznek rájuk nézve, és ők se bírják örökké ezt a háborút, tehát előbb-utóbb meg kell állapodni. De a két fél csak önmagában nem lesz képes arra, hogy megállapodjon egymással. Ehhez szükség lesz az amerikaiakra, mert az amerikaiak azok, akik pozitív és negatív ráhatási képességgel majd békét tudnak ott teremteni.
Hát és hogy ez mikor jön el, azt meglátjuk majd a következő hetekben, hónapokban. Orosz dróntámadás érte tehát szerdán Kárpátalját. Ennek részleteiről és a háború kimeneteléről is kérdeztem Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a pesti alsó rakparton déli irányban a Dráva utcánál. A forgalom a szemben jövő oldal belső sávjában haladhat, mindkét irányból torlódásra kell készülni. Lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es és a 11-es úton a városhatártól, illetve az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. Siling Zsolt, BKK Info.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 15-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megtörtént a hivatalos átadás-átvétel a távozó és az új kormány között.
Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatai emlékére.
Elrendelt a kormány a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, mondjuk a részleteket. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A leköszönt kormány szerint mindent megtettek, hogy rendezett állapotban adják át az országot, az új kormány pedig az egyik legfontosabb feladatnak a korábbi minisztériumok működésének átvilágítását nevezte. Illés Anna összefoglalója.
Lezajlott az átadás átvétel, a leköszönő kormány, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt.
Fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy különböző módon adták át a távozó miniszterek az információkat, aktákat. Mint mondta, volt olyan, aki tudta abszolválni a jogszabályi előírásokat, és volt, aki nem. A miniszterelnök elmondta, röviden beszédet intézett a távozó politikusokhoz, a leköszönt honvédelmi miniszternek pedig külön szóvá tette az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amit néhány héttel a választási vereség előtt társadalmi egyeztetés nélkül kötött.
Pintér Sándor belügyminiszter a belügyminiszter önmaga ellen vizsgálatot kért, azonnali és teljes vizsgálatot kért a miniszter úr, és én biztosítottam arról, hogy meg fog ez történni, és azt is elmondtam neki, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Most az átadás átvétel megtörténte után, ugye erről tárgyalt is tegnap a kormány, hogy teljes körű vizsgálat történjen minden területen, és amint ezeknek megvan az eredménye, akkor jelentkezni fogunk.
Gulyás Gergely szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon.
Az elmúlt bő 4 hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak.
Fogalmazott az átadás átvétel előtt a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. A Fidesz parlamenti frakció vezetője beszélt a leköszönt kormánytagok végkielégítéséről is.
Szeretném jelezni, hogy a kormánytagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl. A miniszterelnök sem áll törvények fölött, tehát törvényesen járó juttatásokat, legfeljebb törvényhozatásokkal lehet elvonni, de a kormánytagjai nem fogják a végkielégítést felvenni, és hogyha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor ez egy kárpátaljai gyermekotthon működését fogja segíteni. Összességében mindenkit arra kérek, hogy a közigazgatásban, az államigazgatásban majd tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Magyarországot a jövőben is eredményesen lehessen kormányozni. Az új kormány tagjainak sok sikert kívánunk, és azt kívánjuk, hogy viseljék a győzelmet hasonló méltósággal, mint hogy mi ezt a vereséggel tesszük.
Magyar Péter kérdése válaszolva azt mondta, elfogadták Gulyás Gergely javaslatát a végkielégítésük felajánlásával kapcsolatban, emellett a leköszönő államtitkárok hasonló nyilatkozatát is várják. Hozzátette, az új kormány államtitkárait várhatóan még a héten megnevezik.
Folytatódik Pekingben az amerikai és a kínai elnök tárgyalása, eddig sem a kereskedelmi kérdésekben, sem pedig a technológiai együttműködést érintően nincs áttörő egyesség a két vezető között.
Sajtóhírek szerint Kína az amerikai vámok minimalizálását szeretné elérni, míg az Egyesült Államok több kínai ritka földfémhez akar hozzájutni. Donald Trump beszámolt arról, hogy Kína kész segíteni a közel-keleti konfliktus rendezésében, és biztosította Washingtont, hogy nem szállít fegyvereket a perzsa államnak.
Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek.
A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is.
A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt megkérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlávov orosz nagykövetet.
Elrendelték a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A miniszterelnök által jegyzett kormányhatározatok csütörtök délután jelentek meg a magyar közlönyben. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Briáska Dániel összefoglalója.
Több az előző kormány időszakához köthető ügyet vizsgál vagy tervez nyilvánosságra hozni a Tisza kormány. Ez derül ki a csütörtök délután megjelent magyar közlönyből, amely a második az új kabinet hivatalba lépése óta. Magyar Péter miniszterelnök a többi között elrendelte a bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű kivizsgálását. Napirendre kerül a Novák Katalin volt köztársasági elnökhöz köthető kegyelmi ügy is. A kormány nyilvánosságra hozza a 2010 utáni kormányülések összefoglalóit, emellett egyes titkosított nemzetközi szerződéseket, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati médiaszolgáltatás finanszírozását is felülvizsgálják. Döntöttek arról is, hogy előkészítik Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és feltárják az 1990 előtti titkos szolgálati tevékenységeket. Azonnali hatállyal szigorú pénzügyi kontrollt is bevezettek a 250 millió forintot meghaladó új állami kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyása szükséges. A pénzcentrum szerint a szigorítás több nagy állami cég, köztük a MÁV, az MVM és a Magyar Posta döntéseire is kiterjed.
A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ez szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.
Keddi parlamenti beszédében a kormányfő azt mondta, vannak olyan tárcák, illetve szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca, tehát amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői
vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó statútumrendelet is, ez csütörtök 0 órától lépett életbe. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Átalakul a tárcák közötti feladatmegosztás, Ruf Bálint felel majd egyebek mellett a kormányzati kommunikációért és az Európai Uniós ügyek koordinációjáért. Változás, hogy a belügyminiszterhez tartozik majd például a rendőrség és a terrorelhárítási központ irányítása. Kapitány István megkapja a paksi atomerőmű bővítésének feladatát, ami az előző kormányban a külügyminisztériumhoz tartozott. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnek. Az élő környezetért felelős miniszterhez kerül például a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem, Vitézi Dávid pedig a közlekedés mellett olyan területekért is felel majd, mint például az útdíjfizetés. Hegedű Zsolt irányítja majd a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. Lannert Judit keze alá kerül a köznevelés és a felsőoktatás felügyelete. Orbán Anita a külpolitikai feladatok mellett felel majd a polgári hírszerzés irányításáért és az üldözött keresztények megsegítéséért is.
Gyors megoldást igyekeznek találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről.
Kajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert nem lehet halogatni a problémát. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. Az esetek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van.
A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsia szaladt le a sínekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleset pontos okait még vizsgálják. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a baleset is rámutat arra, hogy szükség van vasúti fejlesztésekre.
Azt gondolom, hogy egy fontos figyelemfelhívása ez a most hivatalba lépő közlekedési kormányzatnak, hogy a vasútbiztonságra még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani. Ugye ezen a pályán egyébként 160-nal is tudnának közlekedni a vonatok, erre ma nem csak azért nincs lehetőség, mert ezek a berendezések nincsenek, hanem azért is, mert hát a mögöttem látható gyorsvonati kocsik 40-50 évesek, és nem alkalmasak ilyen magas sebességre.
Látogatási tilalom lépett életbe a Miskolci Kórház 2 osztályán is, ugyanis akut légúti tünetekkel járó megbetegedések alakultak ki a Szent Ferenc Tagkórház ápolási, valamint mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályán. A bentfekvő páciensek és az egészségügyi személyzet között is vannak megbetegedések. A tilalmat a Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya rendelt el, és visszavonásig érvényben marad. Miskolcról M.B. Róliza tudósított.
Akut légúti tünetekkel járó megbetegedést tapasztaltak. Az intézkedés visszavonásig érvényes, és nem érinti egyébként a járóbeteg ellátást, és nem érinti továbbá a szakrendelők működését sem. Viszont fontos tudni, hogy a kórházba lépéskor kötelező a maszk használat és a kézfertőtlenítés.
Jazzkoncerttel, naplementés, DJ-szettekkel, táncházzal, gyermekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyárelei fesztiválja.
Kovács Kati, Mucsahid Zoltán és Pál István Szalonna is fellép a szezonnyitó június első hétvégén tartandó rendezvényen.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kamion az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a műszaki mentés a Pesti alsó rakparton délfelé a Dráva utcánál. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat, mindkét irányból torlódásra készüljenek. Lelassult a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, illetve az Üllői úton az Ecseri út előtt. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet napközben 17 és 25, este 10 és 14 fok között alakul. A hétvégén borongós, esős idő és néhány fokkal hűvösebb lesz.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, 4 órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Délelőtt.
A családok nemzetközi napján arról beszélünk, hogy a céges családi napok vajon javítják-e a munkahelyi légkört. Oldódhatnak-e a feszültségek, van-e mérhető eredménye az ilyen rendezvényeknek? És vajon a családok elismerése a munkahelyen számít-e az álláskeresésnél? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Vendégünk Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa. Indul a Stúdió 26 Bábfesztivál. Az erősebbik nem a lágy anyagban, avagy az Avantgárd Textil Művészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Bemutatjuk a Margit Szigeti Szabadtéri Színház idei program kínálatát.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Európa egyedül van és sürgősen változtatnia kell, jelentette ki Aachenben az Európai Versenyképességi Jelentés szerzője. Mario Draghit nemzetközi Nagy Károly díjjal tüntették ki. Erről is szó lesz Uniós percek című rovatunkban. Berek Patricia jelentkezik Brüsszelből.
Európa most először van igazán egyedül. Ezt Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke jelentette ki Aachenben. A korábbi olasz miniszterelnököt a Nemzetközi Nagy Károly díjjal tüntették ki. Tegnap a díjátadón beszédében gyors változást sürgetett. Az Egyesült Államok ellenségesebbé és kiszámíthatatlanabbá vált. Nem garantálja többé a biztonságunkat, hangsúlyozta, és arra hívta fel az EU-t, hogy egységesen nézzen szembe az új geopolitikai valósággal. Európa gazdasági növekedése egyre lassul, miközben szélesedik a termelékenységi szakadék az EU és az Egyesült Államok között. Felül kell vizsgálni a stratégiai függőségeinket, mert ha továbbra is csak a nyitottság lesz az egyetlen válaszunk, az a cselekvés hiányának bizonyul majd, tette hozzá. Szerinte sürgősen fokozni kell a befektetéseket az európai védelembe és a mesterséges intelligenciába, az energiainfrastruktúra pedig kulcskérdése lehet a gazdasági növekedésnek és a biztonságnak egyaránt. Ismét bírálta az EU-t, amiért túl lassan válaszol a kihívásokra, ami tovább csökkenti a gazdasági teljesítményét. A Nemzetközi Nagykároly díjat minden évben azok kapják, akik hozzájárultak Európa egységéhez. A most kitüntetett Mário Draghi 2024-ben került az érdeklődés középpontjába, amikor versenyképességi jelentésében Európa hanyatlására hívta fel a figyelmet. Tovább erősítjük Ukrajnát és fenntartjuk a nyomást az orosz gazdaságon még keményebb szankciókkal. Ezt tette közzé az X közösségi oldalon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen utalt arra, hogy előző éjjel Oroszország hosszú és kíméletlen dróntámadásnak vetette alá Kijevet. Ennek következtében 5 ember meghalt, köztük egy gyermek is. A bizottság elnöke hangsúlyozta, az EU véglegesíti azt a 6 milliárd eurós drón támogatási csomagot, amellyel Ukrajnát segíti, és egyre keményebb szankciókat vet ki az orosz hadigazdaság gyengítése érdekében. 4 napos hétvége van most Belgiumban. Áldozó csütörtök a húsvét utáni 40. nap, amikor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét ünnepli. A katolikus Belgiumban ez munkaszüneti nap, de a munkavállalók többsége szabadságot kér péntekre is, ezért a bankok és a hivatalok ilyenkor zárva tartanak. Krisztus mennybe menetelét Brüsszben a hagyományos Szent Vér körmenettel ünneplik. A turistáktól egyébként is hemzsegő városon ünnepi körmenetben viszik végig a Szent Vér erekjét, egy fiolát, amelyről úgy tartják, hogy Jézus Krisztus vérével festett kendő van benne. A fúvós zenekarral kísért színes brüzsi körmenet hagyománya a 13. századból származik, és 2009-ben felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára.
Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
4:08:06 gazdasággal folytatjuk. A kata visszavezetése, a mediánbér alatt keresők adóterheinek csökkentése, a különadó ki és az euró bevezetése is szerepel az új kormány gazdasági elképzelései között. Legalábbis ezekről beszélt hételei miniszteri meghallgatásán Kármán András pénzügyminiszter. Hogy hogyan lehet ezeket az elképzeléseket megvalósítani, arról pedig Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Kezdjük onnan, azt a helyzetet vizsgáljuk meg először, hogy honnan veszi át a stafétát a Tisza kormány. Ugye több adat is napvilágot látott az elmúlt napokban. Az első negyed évben 1,7%-os volt a gazdasági növekedés, építőipar, ipar is növekedett, infláció továbbra is alacsony. Milyen alap az, ahonnan az új kabinet elkezdi a munkát?
Hát röviden azt lehetne mondani, hogy elkezdett lendületet mutatni a magyar gazdaság, azért mégiscsak növekedett szemmel láthatóan a GDP, ahogyan ön is említette, az ipar is azért kezdett jobb teljesítményt mutatni, mérsékelt maradt az infláció, még úgy is, hogy már elkezdett megjelenni az az inflációs löket, ami ugye máshol is megjelent az Európai Uniós országokban, tehát a kiindulási alap nem rossz, azt lehet mondani, hogy volt ez rosszabb is 2022-2023 táján, és ami viszont feltétlenül nagyobb figyelmet igényel, az a költségvetésnek a hiánya. Ugye a gazdasági sajtóban is megjelent, hogy az év első részében azért az éves hiánycél nagy részét elértük. Azért ez azért mindig így szokott lenni, hiszen a kifizetések, az új vállások jellemzően év elején vannak, aztán a bevételek később érkeznek, de azért most mégiscsak például az áprilisi hiány, meg az első 3 hónap hiánya azért úgymond történelmi táblatokban is nagyobb lett. Ki van feszítve a költségvetés, mindenféleképpen kell egyfajta konszolidáció ebbe a rendszerbe, és ennek mentén lehet tovább gondolkodni, és akár még hogyha fenntartható döntések születnek, akkor megőrizhető a gazdaságnak az a lendülete, amit most itt az év elején láttunk.
Na, hogyan nézhet ki egy ilyen költségvetési konszolidáció, vagy egy ilyen konszolidáció mellett tartható-e az az ígéret, hogy mindent megtartanak, ami eddig jó volt, akár a családtámogatásokat, 13. 14. havi nyugdíjat, és mellé még bevezetnek mondjuk áfacsökkentést, nyugdíjemelést, amit az idei évre ígért még Kármán András.
Az sejlik fel az érvekből, hogy korrekcióra, megszorításokra nem készül a kormányzat, inkább abban lát nagyobb mozgásteret, hogy beindítsa vagy növelje a gazdasági növekedést, és ugye ebből adódóan például növekvő áfa bevételekre tegyen szert. Azért ez egyértelműen felsejlik, ezért kerül szóba a KKV-k támogatása például, ezért kerül szóba a beruházások ösztönzése. Ugye az Orbán kormányzat az utolsó időszakban jelentősen növel a fogyasztást, vagy próbálta a fogyasztást ösztönözni, egyfajta fogyasztás ösztönző modellt hozott létre. Ugye azért lehetett tudni, hogy ez rövid távon működik, hosszabb távon nem. Most ugye ezt egészítené ki egészen látványosan a beruházások ösztönzése, a termelékenység javítása, innováció. Ezeket a kulcsszavakat gyakran hallhatjuk mostanában, és én azt gondolom, hogy a költségvetési hiány államadósság kérdését és a költségvetési kérdéseket úgy próbálja rendezni ez a kormányzat, hogy még intenzívebb gazdasági növekedést hoz. Nyilván nagy kérdés, hogy a világgazdasági környezetben ezt most hogy lehet megoldani, abban az inflációs hullámban, ami felénk tart, majd hogy lehet megoldani. Úgyhogy nem egyszerű, továbbra sem egyszerű egyébként költségvetést készíteni, illetve a gazdaságpolitikai programot véglegesíteni.
Na, hát a legkisebb vállalkozásoknak szólna az az intézkedés, hogy ahogyan ők fogalmaznak, visszavezetnék a katát, de hát kata most is van, csak ugye azok vehetik igénybe, akik csak magánszemélyeknek számláznak, ez korábban nem így volt. Mire kell figyelni az újbóli, hát mondjuk úgy felturbózásánál a katának, mert ugye éppen azért hozták meg ezt a korlátozást, mert nagyon elbújrjánzott a bújtatott foglalkoztatás, amiatt, hogy cégeknek is lehetett számlázni.
Hát ugye röviden arra érdemes figyelni, de ez egyébként majdnem minden adónemnél igaz, hogy nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adó elkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabály alkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat. Ugye viszonylag nagy sajtót kapott a kata esetében néhány évvel ezelőtt, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik katásként szerény nyugdíjat realizáltak, tehát katásként vonultak nyugdíjba, és nyilván ez így önmagában véve nem volt jó, meg nem volt fenntartható, meg azt is lehet mondani, hogy tényleg megvalósult az a fajta foglalkoztatási forma, amire egyébként, tehát mint egy ilyen kvázi melléktermékét tekinthetünk, ami kerülendő lett volna, úgyhogy alapos és tudatos tervezést igényel a bázis kiszélesítése.
Igen, itt a járulékok, az utána fizetendő járulékokra is figyelni kell, mert azok nagyon alacsonyak voltak. De a másik ígéret az a mediánbér alatt keresők adóterheinek a csökkentése, különös tekintettel ugye a minimálbéren foglalkoztatottakra. Ugye itt eddig adócsökkentésről beszéltek, most adó visszatérítés is szóba került már, vagy ezt is bedobták a köztudatba. Mi a különbség a kettő között? Mire lenne érdemes itt figyelni? Mert ugye itt a adóoptimalizálás azért itt is szóba jöhet, amikor sávos adózásról beszélünk, hogy valaki a munkavállalóját alacsonyabb munkabérre jelenti be, és a maradékot meg mondjuk zsebbe adja oda neki azért, hogy kevesebb adót kelljen fizetni.
Hát ugye valamit visszatéríteni akkor lehet, hogyha van miből értelemszerűen, és hogyha alacsonyabb az adókulcs, akkor hát az az automatikus elvek mentén azonnal jár tulajdonképpen. Tehát ezt lehet kiemelni. Ugye ezekkel az intézkedésekkel megvalósul a többsávos adórendszer, és ez olyan progresszív adórendszernek mondjuk, a keveset keresőknél, minimálbéren keresőknél egy 9%, 15%, és ugye azért érdemes kiemelni, hogyha már ezekről a kérdésekről beszélünk, hogy lesz egy tehetős részek részt egy társadalmi csoport számára egy vagyonadó rendszer is egy 1%-nyi. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy bizonyos szociális elemeket beemel majd ebbe a gondolkodásmódba ez az adórendszer. A medián bér egyébként 625 ezer forint, szóval azért viszonylag egy szemmel látható, jól látható csoportot érint majd. Ugye a medián az mindig elfelezi a béreket, 50%, 50%. Szóval azt lehet mondani, hogy a fizetések tekintetében, ugye a szerényebb fizetések esetében azért több maradhat majd fogyasztásra például, és azért jól látható, hogy a beruházás, az innováció mellett a fogyasztás, mint olyat nem szeretné elengedni a kormányzat, ezért is vannak ezek a kezdeményezések, lépések vagy jövőbeli tervek.
Beszéljünk még egy dologról, rövid időnk van, védett tár. Közgazdászok nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz, hogy vezesse ki. Ugyanakkor tegnap az új gazdasági miniszter a stratégiai tartalékokból szabadított fel készleteket, amit alacsony áron ad a benzinkutaknak, hogy védett táron adják tovább. Mi lehet ennek az intézkedésnek a sorsa?
Igazából a közgazdasági tankönyvek a liberális megközelítés mentén nem szeretik a védett árat, rögzített árat. Ástoppot, ezt azért mindig mindenki tudja, de azért nem szabad csak számokról, gazdaságról beszélni, hiszen ez azért egy olyan rendszer, ami más területekhez is kapcsolódik, ilyen például a politika, ilyen például ugye társadalmi kérdések, és hát ennek mentén érdemes értelmezni mindezt, azért lehet látni, hogy jelentősen növekedett a világpiaci kőolaj ár, nagyon sok nyugat-európai országban egészen tetemes az az összeg, amit ki kell fizetni például az autósoknak, és az új kormányzat ugye megpróbálja megóvni a háztartásokat, ugye a védett tár megtartásával, ugye itt mindig az a kérdés, hogy meddig sikerül ez. Ez természetesen a piaci szereplőknek annyira nem tetszik, sőt, egyáltalán nem is tetszik. Háztartások esetében pedig azt lehet látni, hogy egy költségcsökkentő tényező, és több marad esetleg más termékek, szolgáltatások elfogyasztására. Úgyhogy a döntés tulajdonképpen a gazdasági, politikai oldal között van. A jogszabály alkotója pedig majd azt dönti el, hogy minek mennyi a ára, költsége, kockázata, fenntarthatósága.
Az új kormány gazdaságpolitikai terveiről, elképzeléseiről kérdeztem az elmúlt percekben Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is tart a műszaki mentés a Pesti alsó rakparton a Dráva utcánál délfelé. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat, mindkét irányból torlódásra kell készülni. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Siling Zsolt, BKK Info.
8:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, több tucat ember megsérült. A romok eltakarítása még tart. Az áldozatok emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, Xi Jinping is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Itthon vizsgálatok várhatók a honvédséget érintő súlyos ügyekben, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, valamint a kézigránát balesetet és az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A tárcavezető aláírt továbbá egy rendeletet, amely plusz 10 nap szabadságot biztosít az állománynak. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Tisza kormány emellett felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és az elmúlt 16 év kormányüléseiről készült összefoglalókat is.
Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban már több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Már a következő napokban csapadékosabbra fordul az időjárás, ez is csak enyhíteni tudja majd azt a problémát, amelyet az asszály okoz az Alföld egyes részein. Nem véletlen, hogy tegnap megkezdte munkáját az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, de hogy mit is jelent ez pontosan, arról már is Gacsai Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettesét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hát kezdjük egy helyzetértékeléssel, mekkora a baj jelenleg az országban?
Mindig elmondom, tehát ahhoz, hogy a mai helyzetet reálisan tudjuk értékelni, tehát itt már egy éveken áthúzódó problémáról beszélünk, és ami a nehézséget okozza, hogy mindig nehezebb helyzetből indulunk neki a következő évnek. Elég, ha csak azt mondom, hogy az elmúlt 5 évben, tehát 1 év átlagos csapadék hiányzik, és ez teljesen összhangban azzal, hogy a talajvízkészletünk is egy folyamatos csökkenő tendenciát mutat. Melyen sablon a szövegeknek hallik, de nagyon nagy problémának érezzük a talajvízkészletünknek a fogyását, és már egy 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a rendszerből. Tehát most nekünk a vízgazdálkodásunk is új alapokra kell helyezni az üzemrendünket, illetve a fejlesztéseinket is abba az irányba, hogy ezeket ki tudják szolgálni. És itt most a ciklikusság van a talajvízkészletben is. Tehát van egy téli fél évünk, ahol töltődnie kellene a rendszernek, és van egy nyári fél év, ahol az természetes, hogy ott van egy csökkenő tendencia, és nekünk egy viszonyítási rendszerünk egy 30 éves átlag, tehát 91-2020, és ahhoz mondjuk úgymond ezeket a mértékeket, ezeket a problémákat, és most az a gondunk, hogy például a 24-25-ös esztendőben is nem értük el a 30 éves átlaghoz vonatkoztatott töltődést, tehát mondjuk ott volt egy 70 cm, az idejében sajnos ez 30 cm körül van, ami a vízszintünk emelkedett, a talajvízkészletünk, és ez már olyan mérték, ami a mezőgazdaság nehezen tud értelmezni vagy kezelni.
Tehát évről évre rosszabb a kiinduló állapot, ahonnan indulnak, pedig azért most egy csapadékos tél volt. Ha azt nézzük, hogy mennyi hó esett az országban, bár ez nem tudom, hogy ebből a szempontból mit jelent meg. Hát nyilván nem tudom, hogy az olvadó havat például hogy lehet megfogni, hogy ezt nyáron lehessen használni. Gondolom sem.
Vannak eszközeink. Tehát nagyon pozitívan álltunk mi is ennek az évkezdetnek, és nem csak amiatt, mert újra lehetett elővenni a szánkót, hanem több mint 1,5 km víztartalmunk volt hóban tárolva az ország területén, és a vízgyűjtő területeken is olyan mértékek voltak, ami egy átlagos esztendőnek megfelelő. Ami lehetőségünk volt az eszközrendszerünkkel, csatornákon, vízvisszatartó létesítményeken, tehát a lefolyást késleltettük, mondhatom azt, hogy meg is állítottuk, a vizsgálatok is ezt igazolták, hogy minimális volt az ilyen jellegű veszteségünk. Hanem ami a problémát jelentett, hogy egy hideg száraz telünk volt, és az látszott, hogy a talajban beszivárgással ennek a hóban tárolt vízkészletnek alig több mint 40%-a realizáló. A szövi pedig párolgott át szilárd halmazállapotból, légnemű halmazállapotba ment át.
Most a következő napok esősnek ígérkeznek országszerte, egészen keddig is tarthat ez az idő, és hát ugye azt szokták mondani, hogy a május első aranyat ér, de mennyit tud ez most enyhíteni ezen a problémán?
Úgy látjuk, hogy a tegnapi koordinációs központnak az elindítás azért is volt egy fontos üzenet, és egy hatékony cselekvési programnak az első lépése, mert látni kell, hogy országosan 12 vízügyi igazgatóságunk van, aki vízgyűjtő elv alapján működik. A 12 igazgatások arányosan oszlik meg, tehát 6 darab van a Duna vízgyűjtőn és 6 darab meg a Tisza vízgyűjtő területén, és a középirányítóként a főigazgatóságnak a feladata, úgymond ennek a 12 területi vízügyi igazgatóságnak az összehangolt tevékenységének a koordinálása. És az mostani csapadék nekünk azért egy pozitív fejlemény, mert vannak vízkészleteink. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, az elmúlt napokban egy csapadék előtt mondjuk 50 köbméter per másodperc volt a Tiszának a visszaszom a felső országhatár menti szelvényekben, és az elmúlt napokban ez duplájára emelkedett. Nem nagy számok, de ezek olyan szabad vízkészletek, ami rendelkezésünkre állna, hogyha rendszerünket úgymond ezeknek a hatékonyabb felhasználására áthangoljuk, akkor ezek mind az ország területén tudnak bent maradni, és a mostani előrejelzéseink alapján még azt látjuk, hogy itt az északi középhegységben jönnek olyan csapadék terhelések, ahol néhány méteres vízszint emelkedések várhatók. Itt most egy Zagyver nekünk ez egy nagyon problémás terület, de ez lehetőség nyílik. válik arra, hogy a rendszeren lévő tározóinknak az üzemvízszintjét tudjuk javítani, illetve azért korábbi években csináltunk olyan beavatkozásokat, ami nagyon sok kritika volt, és a keresztűzbe kerültünk mondjuk egy fenékküszöbnek a megépítésében, de ezek a rendszerek most lehetővé teszik, hogy ez a két méteres vízszintemelkedés, a többlet visszhozamot oldalirányba területen el tudjuk helyezni, és úgymond szerintem a vízgazdálkodásunknak ez a kulcsa, hogy egy vízre alapott tájgazdálkodásra tudjunk átállni.
Ez volt ugye a Vizet a tájba program.
És ez folyamatában megy, tehát ez nem egy határozott idejű program. Mi bízunk benne, hogy ezen most tudunk gyorsítani, hogy ennek a forrás biztosítás is rendelkezésünkre fog állni.
Említette a koordinációs központot, mint első lépést. Mi tulajdonképpen a gyakorlati teendő ebben a központban? Tehát mondjuk tegnap és ma, vagy a következő napokban, amikor esik az eső, melyek azok a gyakorlati lépések, amelyeket hatékonyabban tudnak így megtenni?
Az igazgatóságoktól már a korábbi hónapokban, tehát a téli időben készültünk, hogy egy nehéz időszaknak nézünk elő, és bekértük azokat a cselekvési terveket, területi beavatkozásokat. Ezeket, hogyha most fő célokra akarom bontani, az egyik az a vízmegtartás, tehát ez azt jelenti, hogy az országban minél nagyobb vízkészleteket tartsunk meg. Ez részben az, hogy a saját helyben keletkező vízkészleteket úgymond lefolyáslassítással, meglévő műtárgyak áthangolása, illetve újabb, új beavatkozások létre, mondok egy meder elzárás mondjuk a csatorna hálózatban, illetve hogy a vízpótlásokra készüljünk fel, mert most azért látjuk, hogy kritikusan alacsony vízszinteken vannak, mondjuk egy Tisza folyó, aki a valahamért legkisebb vízszint fölött van 40-50 cm-re. Májusban nem ez a realitás, nem ennek kellene lenni a realitásnak, tehát itt eleve nincs más lehetőségünk, hogy szivattyúsan átemelni ezeket a vízkészleteket, és ennek a cselekvési programját a kollégák elkészítették. Ezeket az igazgatóságoktól bekértük, megvizsgáltuk, hogy mi az, amit azonnal ezekbe el tudunk indulni, és a tegnapi nap folyamán az első lépésünk az volt, hogy ezeknek a megszűrt javaslatokat úgymond engedélyeztük és utasítottuk az igazgatóságot, hogy kezdjék el úgymond a területeken ezeken a beavatkozásokat. És egy másik fő cél, hogy a jelentkező vízigényeket ki kell szolgálnunk maradéktalanul. Tehát itt azért, bár az a vízgazdálkodásnak nem az öntözés jelenti majd a megváltását, de az öntözés egy fontos szempont, illetve a lekötött vízmennyiségek. Jelen esetben most a vízkészletekkel ilyen problémám még nincs, de fel vagyunk készülve arra, hogy menetrendezni kell. A menetrendezés azt jelenti, hogy egy nagyon szigorú szabályrendszer alapján a vízigénylőknek megmondjuk, mikor veheti ki a szükséges vízmennyiséget, és ezáltal tudjuk biztosítani, hogy mindenki megkapja a lekötött mennyiségét, és ne legyen azt mondjuk, hogy egy felsőbb szelvénybe, egy előnyösebb helyzetben lévő vízigénylő mondjuk hozzájut, de az alatta lévő területeken pedig már nem jut oda a vízkészlet.
Említette a folyókkal kapcsolatban a vízmegtartás, de van itt azért egy másik probléma is, mert az elmúlt éveknek a tapasztalata az volt, hogy ha jön az eső, akkor az viszont gyorsan jön, és egyszerre esik le akár 40-50 mm, és utána megint hetekig semmi. Ezt a vizet meg lehet-e tartani?
Amit most elindítunk azonnali cselekvés, ez egy havária kezelés. Tehát mondhatom úgy is, hogy ez egy tűzoltás. Uh-huh. Tehát, hogyha a vízgazdálkodásunkat meg akarjuk újítani, tehát hosszú távon nem erre kell berendezkednünk, hanem éves üzemelésre, üzemrendekre. A rendszerünk ezt nem tudja hatékonyan szolgálni. Tehát most a fejlesztésünket abban az irányba fordítottuk át, legyen az mondjuk egy KEHO plusz, vagy akár az idei vízszolgáltatási fejlesztés, hogy ezeket már tudják rendezni. És itt a táji víz megtartása kulcs. Tehát tározási kapacitás kell, mert most az a legnagyobb probléma, hogy a szabályozásra kialakult egy rendszer, és én továbbra is hallom, hogy az árvízi biztonság alap, tehát abból engedni nem szabad, mert hogyha bármikor egy olyan egy terhelés, tehát az épített környezet, az értékek, az ember élet szerintem ebből szemben kulcs, de ott hatalmas lehetőség van, hogy ezeknek a rendszereknek a védelme mögött a mentesített tárgyon, ahol korábban szabályozott, hogy ki tudott terülni ezek a vízkészlet, ott kialakult egy olyan hamis tájgazdálkodás, ami a vízre, mint problémaként tekintett, mert beműveltünk olyan területeket, ahol a víznek a jelenlét az természetes volt a szabályozás előtt. Tehát most ezeken a területeken akarunk visszanyerni a víz számára helyeket, mert ha ez megvan, akkor például jön egy januári-márciusi árhullám, ezeket ki tudjuk tenni, és az a területen lévő vízkészlet nagyon nagy segítségünk lesz a nyári időszakban.
Na de ez nem jelent érdeksérelmet a gazdákkal? Mert én emlékszem arra, amikor a Felső-Tiszán és a Közép-Tiszán rendezték, ugye az árvízvédelmi tározókat kialakították, hát azért akkor is ott például nálunk a Jászságban azért voltak szájhúzások, mondjuk így finoman.
Hát egyértelmű, tehát ezért nem tudjuk megoldani évtizedek óta ezt a problémát, de én úgy látom, hogy most az elmúlt időszaknak ez a kényszerítő erre, ami most rajtunk van, mert most az asszály ránk rúgta az ajtót, tehát mindenképpen megoldást kell találni. Most már én is gazdálkodom picibe, tehát a saját bőrömön érzem, hogy mondjuk milyen terméshozam, mondjuk milyen bevételt jelent, és mit jelent az, amikor van egy vízbő időszak, és mondjuk nem kell felszíni öntözésbe gondolkozni, de a környező csatornák teltek, és ott a beszivárgott talajvíztükör olyan szinten, hogy a mezőgazdaság számára hasznos. Csináltunk pályaprojekteket, tehát támogatás nélkül gazdálkodókkal leültünk téli időszakban, én most kíváncsi vagyok, hogy most, ami télen ilyen területeken árasztásokat végrehajtottuk, segítettük neki a tavaszi gazdálkodásnak az elindítását, de sokkal jobb kiindulási alapról tudtak hozzá kezdeni, mint egy más területeken. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdálkodói gondolkodásba is tudunk ebbe pozitív eredményeket.
Hát nyilván, és egy asszályos év azért formálja a gazdálkodói gondolkodást is rendesen. A csatornázottságon lehet-e még bővíteni? Mert az Alföldnek azért vannak olyan részei, amik viszonylag jól és sűrűn csatornázottak.
Én szerintem a csatornahálózatunk megvan. Ezek több funkciós csatornák, tehát van, ami csak belvíz elvezetésre, mert ott most fő célunk az, ezeket próbáljuk bekapcsolni. Nem csak a vízmegtartó, hanem vízpótlásba is, tehát hogy most már minden csatornák több funkciós legyen, tehát ne csak a víz elvezetés, illetve azoknak a lassítására tudjuk hangolni, a vizet is tudjunk belejuttatni. Én vizsgáljuk annak, hogy mondjuk ezeknek az egyenes csatornáknak mondjuk a természetes voltának a visszaállítását, tehát itt most Szeglét térségi van egy nagyon sikeres civilekkel közösen létrehozott területünk, amit utána népszerűsíteni és sokszorosítani kellene az ország területén. Itt én most a vízpótlás az egy kulcselem. Tehát van egy árhullám, egy belvíz megtartás, van egy Tisza völgyén, egy Tisza körös völgy együttműködési rendszer, ami Európában egyedülálló, de ott vannak a hátsági területek. Duna-Tisza közi homokhátság, Nyírség, Hajdúhátság, tehát itt pedig nem szabad nem beszélni a célzott vízpótlásról. Tehát ezekre a terveink elkészültek, most 6 darab projektünk EHO Plus-ban ezekre a területekre koncentrálódik, és az fő cél, hogy a vizet, amit felvezetünk, után tudjuk ott megtartani ezeket a magas területeken, és ott tudjuk úgymond a talajvízkészleteket ezzel is mennyiségileg növelni.
Hosszú távon van más megoldás, mint a gazdálkodásnak a teljes átalakítása, mert azért, ha valaki az elmúlt években a kukoricát látta az Alföldön, hát azért az igencsak elgondolkodott, hogy nem inkább az olívafáknak lenne itt helye.
Hát ez nem a szakterületem, és inkább bíznám a megalakuló agrárminisztériumra, de az látszik, hogy az asszálykérdést tudjuk mérsékelni, kezelni, meg a klíma nem tudjuk nagyon befolyásolni, hanem alkalmazkodnunk kell hozzá. Tehát vannak eszközök, hogy tudunk ezen a problémákon csökkenteni, de mindenképpen nem csak a vízgazdálkodásukat kell új alapokra helyezni, mondjuk az agráriumot is.
Ami biztos, hogy megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ az aszálykároknak az enyhítésére, ennek részleteiről is kérdeztem Gacsai Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettesét.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:48. Az elmúlt hetekben azt gondolom, hogy az aszály mellett mindenki megtanulhatta a hantavírus nevét is, miután az egyik óceánjáró hajón terjedni kezdett a fertőzés, többek halálát okozva. Sokan aggódni kezdtek, hogy egy a Covid-hoz hasonló járvány alakulhat ki. A szakértők ugyanakkor mindenkit nyugalomra intenek. Hogy miért nem kell aggódni, azt Szlávik Jánostól, a Szent László Kórház infektológiai osztályának vezetőjétől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, amikor 3 ember halálát okozza egy vírus, akkor könnyen gondolhatjuk azt, hogy ennek a fele sem tréfa. Mit kell tudni erről a vírusról? Mennyire veszélyes ez? Mert hát azért az látszik, hogy halálos áldozatai vannak, vagy lehetnek.
Azt mindenképpen tudni kell, hogy egy ritka vírusról van szó. És az, hogy ez a vírus bekerült egy óceánjáróba, még soha nem fordult elő a történelemben. Tehát inkább arról van szó, hogy ez egy óceánjáró az lehetőséget teremt arra, hogy egy olyan vírust, ami nehezen is, de képes emberről emberre terjedni, egy kicsit több esetet és több halálesetet okoz az átlagnál, és itt pontosan ez történt. Ugye ennek a vírusnak a sajátja, hogy rendkívül veszélyes a halálozása, közel 40%, ami sajnos itt stimmel is, hiszen a 8-10 fertőzöttből 3 haláleset van eddig. De az, hogy ez a szerencsétlen eset megtörtént, ez messze nem jelenti azt, hogy ebből lesz a következő világjárvány. Ez nem Covid, ez nem is úgy terjed, és egyáltalán én azt gondolom, hogy emiatt senkinek nem kell félnie.
Na de akkor hogyan kerülheted be egyáltalán egy óceánjáróra egy ilyen fertőzés? És ugye alapvetően ez egy állatról emberre terjedő vírus. Akár lehetséges az, hogy ott mutálódott, vagy már eleve úgy került fel, hogy egy olyan mutációja volt, ami lehetővé tette az emberről emberre terjedést? Hogyan néz ez ki ilyenkor egyáltalán?
Ugye ez egy nagyon jó kérdés. Én is emiatt aggódtam már az elején, hogy nem mutálódott-e a vírus. Ugye egy olyan vírus, hogy a Covid óta tudjuk, hogy ezek az RNS vírusok állandóan változnak. És hogyha a változás olyan irányban zajlik, hogy sokkal jobban terjed emberről emberre, az eléggé aggasztó lett volna. A tudósok egy csoportja azt állítja, hogy ez a vírus nem változott. Ez ugyanaz a régi, jó kis andok hantavírus, amit mi már évtizedekkel ezelőtt megismertünk. Mások azt mondják, hogy várjunk egy kicsit, ismerjük meg jobban ezt a vírust. Én úgy gondolom, hogy ez valóban egy rágcsálóról emberre terjedő betegség, ami szerencsétlen módon került föl erre a hajóra, és utána kezdett el emberről emberre terjedni. De nagyon szoros kontaktus kell hozzá. Látjuk, hogy az esetek egy részében ugye férj-feleség kapcsolat volt, egy hajón, ugye egy kabinban, bőven elképzelhető a szoros kontaktus, illetve vacsora vagy ebéd vendégek voltak, akik együtt egy szobában ebédeltek vagy vacsoráztak, illetve hát ugye teljesen logikusan általában az orvos és a nővér, aki a betegeket látja közvetlenül, és kerül nagyon szoros kontaktusba a betegekkel, ők fertőződnek meg. Jó néhány ilyen betegség van, a hantavírus nem önálló ebben a formában, tehát én bízom benne, hogy ugyanaz a klasszikus hantavírusról van szó. Na most hantavírus rengeteg van, Magyarországon is vannak más formái ennek a vírusnak, ezek nem terjednek emberről emberre, általában erdőjáró emberek, vadászok, kirándulók, azok, akik rágcsálóknak a beszáradt ürülékével, vizeletével kerülnek kapcsolatba és betegednek meg. Hazánkban évente maximum ilyen néhány tudhat esetet találunk, és a halálozás az elképesztően ritka.
Na most még az óceánjárós esetre visszatérve, ugye arról hallani, hogy még most is lehetnek fertőzöttek, akiket nem találtak meg. Mekkora a kockázata annak, hogy ők esetleg már, ahol éppen vannak a világban, mondjuk továbbadják ezt a fertőzést, és mondjuk így lesz valamilyen járványgócpont valahol?
Ugye ez a betegség képes terjedni akkor, amikor az illető beteg. Tehát, hogyha erről a hajóról ugye leszálltak emberek, és ők megbetegednek, akkor nyilvánvalóan orvoshoz fognak fordulni, ugye orvosi segítséget fognak kérni. Tehát nem az lesz az első dolog, hogy ők másokat megfertőznek, hanem nyilvánvalóan kórházba kerülnek, és ha tudják, hogy a hajón voltak, akkor elkülönítik őket, ugye izolálják őket, az azt jelenti, hogy erről a hajóról, akiket leszállítottak, vagy elvittek, azokat vagy karanténba helyezték, otthonukban, vagy esetleg kórházban, vagy ha betegek voltak, akkor egy olyan kórteremben helyezték el, ahol teljesen biztonságban van az ápoló személyzet. Ugye ezek úgynevezett negatív nyomású szobák, ahova a levegő kívülről nem tud bejutni, és a kimenő szennyvíz és folyadék pedig fertőtlenítőn esik át. De ezek teljesen biztonságos helyek. Magyarországon is vannak ilyen szobák, amelyeket az ilyen esetekre tartogatunk. Magyar állampolgár ugye nem volt a hajón, tehát erre semmi szükség. De tény az, hogy az ilyen típusú fertőzéseket, ezeket vérzéses lábnak hívják, ezeket rendkívül komolyan kell kezelni.
Világos, azért a Covid még sokakban elevenen él, és az, hogy akkor mondjuk milyen káosz alakult ki akár 2020 nyarán is. Most, aki már foglalt nyaralást, azért mondjuk akkor ezek szerint egyelőre nem kell aggódnia amiatt, vagy nem kell visszamondania emiatt a járvány miatt, ha jól értem.
Ezt mindig elmondom, hogy senki ne mondja le a nyári nyaralását a hantavírus miatt. A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceáni áron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit nem akadályozom meg abban, hogy letöltse a nyári nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
Azért, hogyha összességében és a nagyobb képet nézzük, a tanulságokat, két irányba szeretném itt elvinni a beszélgetést. Az egyik az az, hogy egy-egy ilyen hajó, ahol hetekig, akár hónapokig vannak emberek összezárva, az mennyire lehet potenciális veszélyforrás egy vírus szempontjából?
Nagyon, nagyon, ezt eddig is tudtuk. Elsősorban a hasmenéses lázzal, hányással, hasmenéssel járó megbetegedések szempontjából tudtuk azt, hogy egy ilyen hajó az egy kifejezett járványgóc, ugye, ahol ezer vagy akár több ezer embert összezárnak egy kis területen, akkor például egy hihetetlenül rezisztens, hihetetlenül jól terjedő, például norovírus képes akár több száz esetben járó járványokat is okozni. A hajótársaságok nagyon komoly intézkedéseket tesznek azért, hogy ezt megakadályozzák, de ez nem mindig sikerül. A napokban jelent meg a hír, hogy megint egy hasmenéssel járó járvány ütötte fejét egy hajón. Ez általában nem veszélyes. Ugye az, hogy valakinek két-három napig tartó hasmenéssel hányással járó betegsége van, ez nem okoz komoly gondot, de kisgyerekeknél és időseknél ez komoly körülményekkel is járhat. Úgyhogy sajnos sokszor nem sikerül, még a legluxus hajókon sem sikerül megakadályozni azt, hogy ilyen kitörjön. Az, hogy ilyen nagyon veszélyes vírus kerüljön a hajóra, mint a hantavírus, ez pedig elképesztően ritka. Remélem, hogy a következő években ez nem fog előfordulni még egyszer.
A másik tanulság, vagy ami érdekes lehet, hogy ugye itt is egy olyan vírusról beszélünk, ami alapvetően állatról emberre terjed. Na most ezek a fajta vírusok, és erről azért a WHO is sokat beszél, ezek mekkora kockázatot jelentenek, akár abból a szempontból is, hogy mondjuk emberre terjedve mutálódnak?
Ugye nem szeretnék ijesztgetni, de az emberiség az utóbbi évtizedekben egyre inkább benyomul az állatoknak az életterébe. Gondolok például arra, hogy a denevérek életterébe is sokkal jobban bejut az ember, ugye kutatja őket, bemegy a barlangokba, megzavarja a denevérek életét. Tehát rendkívül sok lehetőség van arra, hogy a denevérekben tünetmentesen létező számtalan, eddig ismeretlen, akár veszélyes vírus áthűsson az emberre. Vagy akár mutálódjon, vagy akár olyan helyzetet teremtsen, hogy veszélyt jelent az emberiségre. Úgyhogy ez egy folyamatos veszély. Erre folyamatosan fel kell készülni, és kutatni kell. Több ezer olyan vírus van, amit az emberiség még nem ismer, és az állatokban létezik, és az állatokat nem betegíti meg, de esetleg az embereket igen. Úgyhogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel, nagyon helyesen, mert erre fel kell készülni. Ugye a koronavírus járvány óta tudjuk, hogy egy járványt ezt nem kezelni kell, hanem megelőzni. És a megelőzés az abból áll, hogy folyamatosan kutatjuk az emberiségre esetleg veszélyes vírusokat, és próbáljunk előre megoldást találni arra, hogy ezek minket veszélyeztessenek. Ugye vizsgáljuk őket, lehetséges gyógyszereket és lehetséges oltóanyagokat próbáljuk meg előállítani.
Egyébként ebből a szempontból melyek azok az állatfajok, vagy melyek azok a térségei a világnak, amelyek a legnagyobb veszélyforrással bírnak?
Én úgy gondolom, hogy a következő nagy járványt, vagy világjárványt a madárinfluenza fogja okozni. Ugye rengetegen foglalkoznak azzal, hogy egy lehetséges világméretű madárinfluenza járványnak a következményeit kezeljük. Ugye arról van szó, hogy vannak olyan vírusok a madarakban, amelyek elképesztő agresszivitásúak, hihetetlenül gyorsan tudnak madárállományokat leölni, de nem nagyon ritkán terjednek madárról emberre, de még nem terjednek emberről emberre. Tehát ennek a megakadályozása egy hihetetlenül nagy feladat, de úgy tűnik, hogy talán ez lesz a következő nagy problémánk. Tehát amint egy madárinfluenza képes lesz emberről emberre terjedni, akkor ez egy óriási kihívás lesz az emberiségnek, de nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy egy ilyen lehetséges madárinfluenza járványt megelőzzenek, vagy villámgyorsan oltóanyagot hozzanak létre egy ilyen agresszív madárinfluenza törzs ellen.
Az elmúlt hetekben mindenki megtanulta a hantavírus nevét, egyelőre ugyanakkor nem kell attól tartani, hogy világjárvány lehet, erről is kérdeztem az elmúlt percekben Szlávik Jánost, a Szent László Kórház infektológiai osztályának vezetőjét.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton az Ecseri útnál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt a Rákóczi úton a Baross tértől. Erős a forgalom az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomópont előtt és a Szél-Kálmán tér környékén is. Ma délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban, várhatóan 13 óráig karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán a főváros irányába a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom.
Időjárás jelentés.
Délutántól többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, egyes zivatarokat pedig felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, a hőmérséklet pedig 18 fok körül alakul, de a záporokat, zivatarokat követően ennél hűvösebb is lehet.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 15-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére.
Megtörtént a hivatalos átadás, átvétel a leköszönő és az új kormány között.
Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat. Mondjuk a részleteket. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, és több tucatnyian sérültek meg.
A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember meghalt, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környékén egy ukrán dróntámadásban. De csapódásokat jelentettek a belgorodi és a branszki régióból is.
A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt megkérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
Az ukrán akciókra adott választ csapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat.
Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légi csapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter tegnap bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlávov orosz nagykövetet.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nem Kárpátalja lehetett a célpontja az Oroszország által szerdán végrehajtott dróntámadásnak.
Siklósi Péter a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a drónok Ungvár és Szolyva közelében csapódtak be, utóbbinál az energetikai infrastruktúrát érintette a támadás. Hangsúlyozta, a magyarországi orosz nagykövet bekéretése gesztusnak tekinthető a kárpátaljai magyarok Ukrajna és az Európai Unió felé, ami azt jelzi, hogy az újonnan megalakult magyar kormány elítéli a támadásokat, és az unióhoz igazodó politikát tervez folytatni. Hozzátette, a háborúzó felek stratégiája az, hogy a másik számára fontos infrastruktúrát támadják. Ez ukrán részről orosz olajkikötőket, Oroszország részéről pedig ukrán szállítmányozási központokat és energetikai létesítményeket érint.
Nagyon sok drónt lőnek ki, ezek közül nagyon kevés jut el a célig, és amelyik el is jut a célig, azon is sokkal kisebb robbanófej van, mint mondjuk egy ballisztikus rakétán, viszont arra kiválóan alkalmasak, hogy túlterheljék a légvédelem feldolgozó képességét. Tulajdonképpen arra használják őket, hogy ennek a leple alatt mondjuk a ballisztikus rakéták nagyobb hatékonysággal tudják elérni a céljaikat.
A közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek a kiemelt témák a kínai és az amerikai elnök mai tárgyalásán. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Xi Jinping azt közölte, Irán nem kap fegyvereket Kínától.
Donald Trump a csúcs találkozó gazdasági eredményeiről szólva elmondta, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál több kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti forrásoktól.
Idén Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke kapta a Nemzetközi Nagy Károly díjat, amellyel 1950 óta ismerik el az európai egységért és együttműködésért végzett munkát. Brüsszelből Berek Patricia tudósított.
Európa most először van igazán egyedül. Ezt Mario Draghi, az Európai Központi Bank volt elnöke jelentette ki Aachenben. A korábbi olasz miniszterelnököt a Nemzetközi Nagy Károly díjjal tüntették ki. Tegnap a díjátadón beszédében gyors változást sürgetett. Az Egyesült Államok ellenségesebbé és kiszámíthatatlanabbá vált. Nem garantálja többé a biztonságunkat, hangsúlyozta, és arra hívta fel az EU-t, hogy egységesen nézzen szembe az új geopolitikai valósággal. Európa gazdasági növekedése egyre lassul, miközben szélesedik a termelékenységi szakadék az EU és az Egyesült Államok között. Felül kell vizsgálni a stratégiai függőségeinket, mert ha továbbra is csak a nyitottság lesz az egyetlen válaszunk, az a cselekvés hiányának bizonyul majd, tette hozzá. Szerinte sürgősen fokozni kell a befektetéseket az európai védelembe és a mesterséges intelligenciába, az energiainfrastruktúra pedig kulcskérdése lehet a gazdasági növekedésnek és a biztonságnak egyaránt. Ismét bírálta az EU-t, amiért túl lassan válaszol a kihívásokra, ami tovább csökkenti a gazdasági teljesítményét.
Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor volt kormányfő azonban nem volt ott.
Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken.
A kollégák most fogják feldolgozni, a miniszterek, közigazgatási államtitkárok, hogy ténylegesen átkerültek el a dolgok, és mondom, nem minden minisztériumnál sikerült abszolválni azt az egészen egyszerű feladatot, hogy az új kormány struktúra szerint adják át a felelősségi köröket. Ugye például Pintér Sándor belügyminiszter úrnak sikerült ez, hogy ő azt hiszem 7 miniszternek adta át, hiszen az egy gigaminisztérium volt, egészségügy, szociális ügyek, oktatás, stb. Ők fel tudták osztani katonás, rendőri fegyelem szerint azokat a dossziékat, és ő át tudta adni Gulyás Gergely, és azt hiszem, egy-két miniszter nem tudta abszolválni, de egyébként átadták.
A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, mert az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot.
Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik azért dolgoztak, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
Az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is. Az biztos, hogy Magyarország 2010-ben rendkívül nehéz helyzetben volt. Ez a kormány akkor kapta meg a kormányzás lehetőségét, és az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet.
Az évelei adatok alapján fellendülés van a gazdaságban, a költségvetés helyzete azonban továbbra is kiemelt figyelmet igényel, mondta az Economus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az újonnan kinevezett miniszterek nyilatkozatai alapján nem készül megszorításokra a kormány. Ehelyett a beruházások ösztönzése, valamint a kis és közepes vállalkozások fokozott támogatása a kijelölt irány. Emlékeztetett, a pénzügyminiszter tervei szerint csökkentenék a minimálbért terhelő személyi jövedelemadó mértékét, és kibővítenék a kataadózásra jogosultak körét.
Nálunk van egy kulturális meghatározottság gazdaságtörténeti okok miatt is, ugye ez az adóelkerülés. Hogyha lehet, akkor igyekszünk elkerülni a befizetendő adót, és ezért a jogszabály alkotónak mindig arra kell gondolnia, hogy milyen kísérletek történhetnek erre vonatkozóan. És valóban fel kell tárni azt, hogy más oldalon későbbiekben a bázis kiszélesítése a katánál, mert ugye erről lenne alapvetően szó, milyen problémákat okozhat.
Alapjaiban alakítaná át az önkormányzati rendszert a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének volt elnöke, derül ki egy nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumból.
Schmidt Jenő a Kossuth Rádióban azt mondta, először stabilizálni kell az önkormányzati rendszert, nem elég plusz forrást adni, azután át kell alakítani a feladatrendszert, majd ahhoz igazítani a finanszírozást.
Azzal, hogy a pluszt kivették belőle, a plusz az volt a versenyképes járások programnak a pótlagos finanszírozása, azzal egy nagyot ütöttek a rendszeren, hiszen az állami támogatás, ami évről évre költségvetésben megjelent, az nem fedezte a feladatoknak a jelentős részét, és ott, ahol megjelennek a feladatok, ott azok az önkormányzatok ebbe az adóbevétel pluszból finanszírozták az inflációt, ebből finanszírozták a bérnövekményeket, az importfüggőséget és mindent, ami pluszköltséget megjelent, úgy, hogy az állam azokat nem támogatta. Most ebből adódóan egy teljesen kifeszített hálózat jött már létre, ami azt jelenti, hogy több mint 2500 önkormányzat fordul már ilyen pótlagos forrásért a volt belügyminiszterhez, vagy majd a következő miniszterhez.
Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
A Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. A balesetben egy ember súlyosan, egy másik könnyebben megsérült.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy kamion az M1-esen a főváros irányába, a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Aszfaltoznak az M5-ösön Budapest felé, Lajos Mizse elkerülő szakaszán a 74-es és 72-es kilométer között, délután 2 óráig lezárták a külső sávot. Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető utakon.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. A hőmérséklet napközben 17 és 25, este 10 és 14 fok között alakul. A borongós idő, esős idő, és néhány fokkal hűvösebb idő a hétvégén is folytatódik.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Király Erzsébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Két góllal kikapott Szerbiától a magyar férfi kézilabda válogatott VB-selejtezőn. Ma elkezdődik a záróforduló a labdarúgó NB1-ben. Francia siker a Tour de Hongrie második szakaszán. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Két góllal 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbiától idegenben a világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A találkozó során 7 gólos hátrányban is volt a nemzeti együttes, a második félidőben azonban megnövelte annak az esélyét, hogy a vasárnapi veszprémi visszavágón kiharcolja a VB részvételt. Csemár Rodriguez, a magyar csapat szövetségi kapitánya így értékelt a mérkőzést követően.
Olyan volt a meccs, amilyet vártunk. Erős csapat a szerbeki. Ha van helyük, futnak, a kapusuk pedig kiválóan véd. Nagyon sok problémánk volt, ez teljesen egyértelmű. De azt hiszem, ezután a meccs után az ellenfél azt mutatta, amire számítottunk. Harcoltunk akkor is, amikor 6 vagy 7 gólos hátrányban voltunk. A második fél időben visszajöttünk 2-re, aztán megint 6 gólos hátrányban voltunk. Aztán újra 2-vel vezettek. Mindig nyerni akarunk, megpróbáljuk majd Veszprémben kiejteni az ellenfelet. Minden esélyünk megvan rá.
A szövetségi kapitány után következzen Bánhidi Bence, a magyar csapat beállóját is Tóth Bálint szólaltatta meg.
2 góllal jobbak voltak a szerbek, nem tudom mennyire lehet örülni, hogy csak 2-vel, mert ugye volt 7 is közte. Mi az, ami ilyen furcsán alakult ott az első fél idő közepén?
Én azt gondolom, hogy a helyzeteink megvoltak, ott volt egy periódus, amikor nagyon sok zicsert hibáztunk, ugye a Miloszavia nagyon jól védett, volt egy pár labdát, amit kidobtunk, úgyhogy ebből kialakult egy nagyobb különbség az első fél időben, de én azt gondolom, hogy a második fél időt azt összességében pontosabban játszottuk, mint az elsőt, és ennek köszönhetően életben vagyunk, és otthon szeretnénk megcsinálni.
Az első fél időben közel 20 gólt kaptatok. Mi az, amit a védekezésben tudtatok állítani a második fél időben? Hogy érzed?
Kicsit kompaktabbak voltunk középen, ugye rengeteg egy-egyes figurájuk volt, abból játszottak ránk. A kapusaink is elkezdtek egy picit fogni a második fél időben, de én azt gondolom, hogy még van bennünk, úgyhogy összerakjuk, jellemezzük a meccset, aztán Veszprémben megcsináljuk vasárnap.
Tulajdonképpen majdnem 60 percesztél, rengeteg 7 méterest is kiharcoltál. Hol van akár benned, hol látod azt, hogy a csapatban van az a fordulatszám, amivel meg lehet fogni ezeket a szerbeket? 3-mal.
Én szerintem, ha így védekezünk, ahogy a második fél időben is megyünk a lerohanásban, akkor igazából sokkal nehezebb dolguk lesz. Majd meglátjuk, hogy az edzőistáb mit fog kiokoskodni a következő meccsre. Biztos, hogy nekik is van valami a tarsolyukba, és ugyanígy fogunk küzdeni, ahogy a mai nap folyamán.
A férfi kézilabda válogatott tehát 2 gólos hátrányból várja a szerbek elleni VB-selejtező visszavágóját, amelyet vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendeznek majd. A párharc győztese kijut a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Nemzeti Sport Krónika.
Dibusz Dénes egy olyan kapus, akire a formájától függően a jövőben is számítok, ezt mondta az N4 Sportnak adott interjújában Márko Rossi. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya március után ezúttal sem hívta meg a keretbe a Ferencváros csapatkapitányát. Rossi Csanádi Kristófnak elmondta, hogy a kapus most miért nem kapott meghívót a válogatottba.
Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára, valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játsszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
Tehát, ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loik Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
In comparison with the performances of the others.
A hétvégén eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben, az Élovas Eto Kisvárdán lép pályára, a második helyen álló Ferencváros pedig a Zalaegerszeget fogadja egyaránt holnap 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni holnap, akkor elbukja a bajnokságot. Christopher Zakariasen, a Ferencváros középpályása, így várja a hétvégét.
Of course it's difficult. We wish we could to have everything in our own hands.
Ez természetesen egy nehéz helyzet. Bár csak a saját kezünkben lenne a sorsunk, de sajnos nem így áll a dolog. Figyelnünk kell arra is, hogy mi történik Kisvárdán. Semmit nem tudunk tenni azon kívül, hogy felkészülünk az Zalaegerszegből és megnyerjük a meccset. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Nem éppen egy ideális szituáció, de ez van.
A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál holnap a labdarúgó NB1-ben, előtte azonban már ma elkezdődik a 33. záróforduló. 3:46-tól a Nyíregyháza a Kazincbarcikát, míg 20 órától a Puskás Akadémia az MTK-t fogadja. A bronzéremért küzdő Paks pedig nem csak az utolsó fordulóra, hanem már a következő szezonra is készül, hiszen tegnap jelentette be, hogy Böde Dániel szerződést hosszabbított a csapattal. A 39 éves klublegenda a következő idényben is a Paks együttesét erősíti majd. Böde Dániellel Bitman Emil beszélgetett.
Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja Frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
Most 527 NB1-es mérkőzésnél jársz. Nyilván az 570-es rekorder Vég Zoltán az még legalább másfél szezon, de hogy a dobogóra, az örökrangsor dobogójára fellépél, az egy teljesen jól látható cél. Illés Béla 13 meccsel van most előtted. Ezek a rekordok mennyire vannak ott a fejedben?
Úgy gondolom, hogy ha éppen és egészségesen végig tudom csinálni ezt a szezont, a sérülések elkerülnek, akkor bízom benne, hogy még egy fél évet legalább tudok legalább szánni, és a klub is társ lesz ebben, hogy a végzőnök a rekordját megdöntsem.
Böde Dánielt hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kaposvári sikerrel indult a 3 győzelemig tartó bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes hazai pályán 88-80-ra nyert a Paks elleni első találkozón. A bajnokságban a 7. helyet pedig a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra győzött Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel nyert. A bronz párharc első mérkőzését tehát a Kaposvár nyerte, a somogyiak játékosa Szőke Bálint Demmén Balázsnak nyilatkozott a meccs után.
Kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk rendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntött ezt a meccset a javatokra?
Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
közönség már úgy ünnepelt titeket, mint hogyha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emelt titeket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amint túl kell lendülni?
Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
Bonnevel Kosznefroa nyerte a Tour de Hongrie magyarországúti kerékpáros körverseny tegnapi Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres második szakaszát. A francia versenyző ezzel összetettben is átvette a vezetést, míg a legjobb magyarnak járó Fehér Tikót Fetter Erik viselheti majd a mai szakaszon. Fetter Eriket Kressz Bálint kérdezte a célba érkezést követően.
Egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet ilyenkor, is jó mindig elő lenni, és szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint. Az sokat kivett belőlem, de még amúgy így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban. Úgyhogy ezt még kicsit fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg ezt sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrie egy szakasz dobogót, de amúgy nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, és ezt szeretnénk meg is őrizni.
Fetter Eriket hallották. A Tour de Hongrie mai harmadik Kaposvár-Szekszárd közötti szakaszát 12 óra 45 perctől az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita. Korunk és a múlt századi nemzeti traumáink.
Úgy hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind kibeszéletlen események voltak.
Az este. A házigazda Mózár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Földvári Nékis Réka történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Budai Beatrix előadó művész, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Szép jó reggelt kívánok a Kossuth Rádió hallgatóinak. A zene annak kifejező eszköze, amit elmondani nem lehet, és elhallgatni nem szabad. Egy jól ismert francia romantikus költő, regényíró gondolatait idéztem. Victor Hugo ebben az egy mondatában tökéletesen összefoglalta az emberiség egyik létfontosságú művészeti ágát, annak szerepét és életünkre gyakorolt hatását. Számos kutatás és személyes tapasztalataink is bizonyították már, hogy a zenét akár műveljük, akár hallgatjuk, jótékony hatással van életünkre. Egy vidám zene feldobhatja a kedvünket, míg a nyugodt dallamok segíthetnek ellazulni. Egy dal könnyen előhozhat emlékeket, nosztalgikus érzéseket, vagy akár könnyeket is csalhat a szemünkbe. A közös zenehallgatás vagy éneklés erősíti az emberi kapcsolatokat, hiszen közös élményeket teremt. Bizonyos típusú zenék, például a klasszikus vagy az instrumentális dallamok segíthetnek a koncentrációban és a tanulásban is. A meditációs zene hallgatása csökkenti a stressz hormon szintjét, így segít ellazulni egy nehéz nap után, de egy relaxációs zene nyugtató hatása segíthet az alvás problémákkal küszködő embereken is. A magyar nóta a Kárpát-medence sokszínű zenei kincstárának egyik égköve, a csaknem 200 éve kialakult műfaj a 21. században is töretlen népszerűségnek örvend. Ennek titka részben abban rejlik, hogy a magyar nóta az érzelmek kifejezésére épít. Az emberek számára könnyen átélhető, mert nem csak a szövegek, hanem a dallamok is könnyen befogadhatóak és rendkívül megindítóak. A nóta legmélyebb érzéseinket képes felszínre hozni, legyen szó szerelemről, fájdalomról, örömről vagy nosztalgiáról. Az emberek olyan zenét keresnek, ami megérinti őket, ami kapcsolódik a hagyományaikhoz, és amelyben az egyéni érzések kifejezése könnyen megtalálható. A mára a hungarikumok közé sorolt magyar nóta dallamvilága nagy hatással volt a késői német romantikus zeneszerzőre, Johannes Brahmsra is. A jól ismert 21 magyar táncot felsorakoztató zenei műve több tucatnyi magyar nótánk és tradicionális népdalunk zenei motívumait vonultatja fel. Első nótaszerzőnk Egressy Béni a szózat szerzőjének dalait ma is énekeljük, de Gárdonyi Géza és Pósa Lajos dalszövegei is mind-mind töretlen népszerűségnek örvendenek a mai világban, ahol a mindennapok egyre gyorsabbak, egy-egy magyar nóta képes visszarepíteni bennünket egy olyan időszakban, amikor a zenével való érzelmi kapcsolatnak nagyobb szerepe volt. A magyar nóta sajátossága, hogy identitásképző hatása is van, nem csak a magyar anyanyelvűeknek, hanem a velünk élő, más nemzetiségű honfitársainknak is megteremti az otthonosság érzését. A magyar nóta tehát nem csak egy zenei műfaj, hanem egy érzelmekkel és történelemmel teli hagyomány, amely generációról generációra öröklődik tovább.
Budai Beatrix előadó művész, a Danko Rádió szerkesztő műsorvezetője osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban, amely visszahallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Várhatóan délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. Hétvégére lezárják a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál, mert elektromos közművet építenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán a főváros irányába a Győr és Komárom közötti szakaszon a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott. A 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos Mizse elkerülő szakaszán a 72-es és a 74-es kilométer között aszfaltoznak, itt a külső sávot tartják zárva.
Időjárás jelentés.
Délelőtt még számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakra, majd több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadással, jégesővel. Napközben 19 fok körül alakul a hőmérséklet. 8:30 múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb légi csapása érte tegnap Kijevet. 24-en meghaltak, 48-an megsérültek. Az ukrán fővárosban magyásznapot tartanak. Az oroszok támadták a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Ukrajna szerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat is találatért. Európa nem lehet közvetítő, mert Ukrajna oldalán harcol, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai konfliktus rendezésében pillanatnyilag csak az Egyesült Államok tölt be közvetítői szerepet. Súlyos búvárbaleset történt a Maldív szigeteken. holtan találtak öt olasz turistát, akik 50 méter mélyen vízibe a víz alatti barlangokat akartak megnézni. Miután a csapat órákig nem jött a felszínre, az őket szállító hajó személyzete értesítette a hatóságokat. Az eset körülményeit vizsgálják. A helyi média szerint az időjárás nem volt ideális a merüléshez. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy élnének a lehetőségkel. Magyarokból álló parfümtolvaj bandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosszanak ki. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forint kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Németh László, a növekedés.hu vezető elemzője következik a legfrissebb pénzpiaci és tőzsdei hírekkel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap. A Dow Jones 7%, az S&P 500-as 8%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig 9%-kal emelkedett. Az S&P és a Nasdaq történelmi csúcson zárt. 4,5%-kal erősödött tegnap az Nvidia, miután az Egyesült Államok több kínai nagyvállalatnak engedélyezte, hogy vásároljon a cég csípjeiből, a társaság értéke csak nem 5500 milliárd dollárnál jár. Két nap alatt csak nem 20%-kal erősödött a Ford Motor Company árfolyama a villamos energiatárolási üzletággal kapcsolatos hírek miatt. A Morgan Stanley szerint a Ford akkumulátoros energiatároló rendszerei a nagy technológiai cégek adatközpontjainak működését is tudják segíteni. Az Airbus amerikai repülő, illetve az Airbus európai repülőgépgyártó kevesebb, az amerikai Boeing minimálisan több repülőgépet szállított ki a múlt hónapban, mint egy évvel korábban. Az Airbus 67 gépet adott át 39 megrendelőnek világszerte, 16%-kal kevesebbet a tavaly áprilisinál. Az idei első 4 hónapban 181 repülőt szállított le a vállalat. Az idei célkitűzésük 870 repülőgép. A Boeing pedig 47 polgári gépet adott át ügyfeleinek a múlt hónapban, ez egyel több, mint márciusban, és kettővel több, mint tavaly áprilisban. Csak nem 125 milliárd dollárt különített tengeralattjáró programokra az Egyesült Államok haditengerészete a következő 5 évben. Ez a fegyvernem történetének egyik legnagyobb beruházási csomagja. 5 darab Columbia osztályú nukleáris meghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró épül, illetve a fennmaradó összeg mintegy 63 milliárd dollár. 10 Virginia osztályú nukleáris meghajtású vadásztenger alattjáró építésére fordítják. A tenger alattjárókat 2036-ig adják át a flottának. Egységes szövetségi szabályozásuk lehet a kriptovalutáknak és a stablecoinoknak az Egyesült Államokban. Az úgynevezett Clarity Act törvényjavaslatot már elfogadta a Szenátus Bankbizottsága, hamarosan a teljes szenátus, illetve a képviselőház elé kerülhet a tervezet. A hírre a Bitcoin 3, az Ethereum 2,5%-kal erősödött. Az európai piacok emelkedéssel zárták a kereskedést tegnap. Londonban a FTSE 4,1%-os pluszban fejezte be a napot, a Frankfurti DAX 1,5%-kal került feljebb, a párizsi CAC 8,1%-kal nőtt, Milánó 1,1%, Madrid 9,1%-os erősödést produkált. A török jegybank a februárban vár 16%-ról 24%-ra változtatta az idei év végére vonatkozó inflációs előrejelzését. A pénzintézet a jövő év végi pénzromlás várható mutatója 9-15%-ra, a 2028 végét pedig 8%-9%-ra emelte. A jegybank egyébként azzal indokolt, hogy a felülvizsgálat rendkívüli geopolitikai fejlemények következménye. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödéssel 132.427 ponton zárt tegnap. 24,6 milliárd forint volt a börze forgalma, a MOL kivételével mindenki erősödött az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 2,8%-kal csökkent, az OTP 2,6%-kal erősödött, a Magyar Telekom 1,7%, a Richter 2%-kal emelkedett. Az OTP egyébként az idei első negyedében csak nem 177 milliárd forint konszolidált, korrigált adózás utáni eredményt ért el, ez 6%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának mutatójánál, és elmarad az első három hónap eredményétől. Negyedéves szinten 43%-os, éves szinten 11%-os a visszaesés. Biometán üzemmel bővíti szarvasi biogáz üzemét a MOL. A várhatóan az év végéig megvalósuló beruházás révén az országos földgáz hálózatba betáplálható tisztaságú biometán tudnak majd előállítani a helyszínen. 7 millió köbméter biometán gyártására lesz kapacitás. Ez mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 359 forintba és 56 fillérbe, egy amerikai dollár 308 forintba és 80 fillérbe, egy svájci frank 492 forintba és 92 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu vezető elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Fél kilenc után 10 perccel pedig Nagy-Britanniába utazunk, ugyanis hamarosan megindulhat a miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a munkáspárton belül. Több jel is utal legalábbis erre, hogy melyek ezek, arról Magyarics Tamást, az ELTE professzorát, Amerika szakértőt kérdezem a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát ugye tegnap lemondott az egészségügyi miniszter, amit az egyik ilyen jelnek tartottak, majd elkezdett mozgolódni a rendkívül népszerű manchesteri polgármester is. Ki lehet Starmer fő kihívója? Mi látszik most?
Hát nagyon nehéz megmondani, nem tudom a londoni fogadóirodáknál ki hogy áll, de az biztos, hogy most különböző forgatókönyveket vázolnak föl a megfigyelők. Először is Starmer nem hajlandó lemondani jelen pillanatban. Most ezek után többfajta lehetőség van. Az egyik az úgynevezett Boris Johnson féle megoldás, akit 2022-ben a saját pártja megbuktatott gyakorlatilag. Tehát ennek az lenne a technikai megoldása, hogy a kabinet többsége és a munkáspárti képviselőknek a többsége úgy dönt, hogy Keir Starmer nem megfelelő ahhoz, hogy az országot most vezesse, vagy 2029-ben az általános választásokon vezesse, hogyha addig kihúzza a munkáspárt. És ebben az esetben jelöltek indulhatnak, és hogyha jelöltek indulnak, akkor van egy eljárás, hogy akár maguk között is meg lehet választani valakit, viszont ebben az esetben Andy Burnham nem lenne benne ebbe a csoportba, mármint a megválaszthatók csoportjába, ugyanis ő manchesteri polgármester, és ő csak akkor indulhatna, és egyáltalán akkor indulhat a második melyik esetben is, hogyha nem ez a forgatókönyv, hanem egyszerűen az Országos Bizottság kér egy olyan választási procedúrát, amiben az egyes jelölteknek, önjelölteknek minimum 81 képviselőnek a támogatását kell megszerezni, ez 20% magyarul, és ebben az esetben a parlamenti képviselők ezen kívül bizonyos szakszervezetek, amelyek támogatják a munkáspártot, illetve a munkáspártnak a tagjai, feltéve, hogyha már 6 hónapnál hosszabb ide munkáspárt tagjai szavazhatnak, és itt, hogyha ketten vannak, akkor nyilván az első fordulóban valaki 50%-nál többet szerez, hogyha többen vannak, akkor kiderül, hogy esetleg valaki nem kapja meg az 50%-ot. Ebben az esetben úgynevezett másodlagos preferenciák alapján választják ki, hogy ki lesz a jelölt. Most visszatérve Andy Burnhamre, nagyon érdekes az ő helyzete, hiszen manchesteri polgármesterként ilyen pillanatban nem indulhat egyik esetbe se. És januárban ő szeretett volna képviselő lenni, de akkor az országos tanács, országos bizottság megvétózta, és érdekes módon Keir Starmer tagja volt ennek az országos bizottságnak. Most viszont nem messze Manchestertől egy Bakersfield nevű helyen lemondana a képviselő, és ebben az esetben indulhatna Andy Burnham ezen az úgynevezett pótválasztáson. Viszont itt egy baj van. Igaz, hogy az eddigi képviselő elég jelentős többséggel, még pontosabb 5392 szavazattal nyert 2024-ben, de már akkor a Reform UK ennek a képviselője, vagy jelöltje a szavazatok egyharmadát kapta meg, és a pár nap ezelőtti helyhatósági választásokon Makerfield közelébe és ebbe a területbe az összes 11 helyhatósági a reformpárt nyerte. Tehát, hogyha egyáltalán elindul, igen, akkor nem biztos, hogy meg fogja nyerni, mert annyira megerősödött a Reform UK. Tehát ilyen pillanatban ez teljesen nyílt, hogy indulhat-e vagy nem. És ugye Angela Rayner-t emlegetik még, aki miniszterelnök helyettes volt, egészen tavalyig, amikor lemondott egy 800 000 fontos második otthon vásárláskor, ahol nem fizetett meg 40 ezer font adót, de hirtelen tegnap kiderült, hogy mégse követette semmifaj szabálytalanság, tehát ő is indulhatna. Ezen kívül Ed Milibandet emlegetik még, akik 11 és 15 között volt a munkáspárt vezére, jelen pillanatban energiaügyi miniszter, és hát egy-két más név is még akad a jelöltek között, illetve az önjelöltek között, de hát nagyon-nagyon nehéz kiszámítani, hogy közül ki lesz a befutó.
Igen, és hát nagyon sok a ha, ami mutatja, hogy ennek a folyamatnak, igen, még nagyon az elején vagyunk, viszont az időnk az rendkívül gyorsan telik, és ugye az egésznek a kiinduló pontja, vagy hát inkább a folyamatnak egy fontos szakasza volt az önkormányzati választás, amelyen óriási kudarcot szenvedett a munkáspárt, és nagyon megerős Nigel Farage-nak a Reform UK pártja. Emögött milyen folyamatok vannak a háttérben, hiszen egy éve volt nagyjából a parlamenti választás, a ciklusból még nagyon sok van hátra, és akkor nagyon nagyot nyert a munkáspárt.
Igen, akkor nagyot nyert. A jelen pillanatban a 650 képviselő közül 403 a munkáspárt, abszolút kényelmes többségük van. Viszont a választási ígéreteknek a nagy részét nem tudta a Keir Starmer átvinni a parlament, ami nem teljesen meglepő, mert még olyan miniszterelnököt én nem nagyon láttam, aki végig tudta vinni azt a programot, amit ígért. De az igazság az, hogy elég nagy az elégetlenség Nagy-Britániában, többek között az infláció miatt, a lakhatási árak elszabadultak, az egészségügy nincs megfelelő állapotban, többek között egészségügyi és rendőri reformot szeretne végrehajtani késztámra a következő hetekben, hónapokban, hogyha ő marad. A a Brexit kérdése újra felvetődött, illetve olyan formában vetődött föl, hogy közeledne Nagy-Britannia az EU-hoz, és külön megállapodásokat kötne. Viszont úgy tűnt, hogy ilyen pillanatban az ünnezett középpártok kiüresednek. Tehát a munkáspárt mellett a konzervatív párt vesztett nagyot, és az a két párt, amelyik nagyot nyert, a jobb oldalon a Reform UK, a bal oldalon pedig a zöld párt, akik radikálisabb megoldásokat javasolnak ezekre a gazdasági kérdésekre, a bevándorlás kérdésébe, a javak elosztásába, a lakhatás megoldásában, és hát nyilvánvaló, hogy az embereknek a nagy része nagyon vesz észre, úgymond akár a makrogazdasági szinten való javulás, mert ő mindennapi életből indul ki, és egyrészt a munkáspártnak ez az úgynevezett vörös fala ingadozik, illetve a konzervatív pártnak meg a kék fala ingadozik. Az egyik helyen a reformpárt, a másik helyen pedig a zöld párt az, amelyik ezeket a biztos bánságokat ostromolja.
A következő hetekben sokat beszélünk még erről, az biztos, a válság van, tehát a brit munkáspárton belül, ennek részleteiről kérdeztem Magyarics Tamást, az ELTE professzorát, Amerika szakértőt.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A klímaváltozás és az urbanizáció egyre összetettebb kihívások elé állítja a városokat, erről rendeztek egy konferenciát, ahol ott volt Hegedűs Katalin is.
Szürke beton helyett zöld megoldás, ezt a címet viseli ez a kerekasztal beszélgetés, és itt ül velem dr. Hegedűs Éva, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete ügyvezető titkára. Építészet szemszögéből közelítjük meg ezt a kérdést, akkor hogyan érhető el, hogy az ingatlanfejlesztők ne csupán esztétikai zöld megoldásokat alkalmazzanak, hanem már a tervezéstől a teljes élettartamra vetített környezeti hatást vegyék alapul, mert mégiscsak ez lenne a fenntartható építészet kulcsa.
Hát igen, nagyon nehéz a kérdés, mert három nyomógomb van, ugye, az ingatlanfejlesztők felé. Az egyik az a jövedelmezőség, tehát a finanszírozás kérdése, hogy kapnak mondjuk egy olcsóbb hitelt. A másik a szabályozás, hogyha megvan egy államnál, egy országnál az akarat, hogy a fenntarthatóságot előtérbe helyezze, akkor a szabályozással tud segíteni. Illetve hát a szemlélet, hogyha a szemléletformálásban elérünk odáig, hogy mindenki fölfogja, hogy a klímaváltozás az nem egy halogatható dolog, és nem a földet veszélyezteti, hanem minket, akkor esetleg már a tervezésnél a figyelnének arra, hogy minél kisebb legyen a karbonkibocsátás, minél kevesebb olyan üvegházhatású gáz jusson a levegőbe, ami a klímaváltozást serkenti, és esetleg egy élhetőbb környezetet akarnának ők teremteni, ahol a fenntarthatóság az nem egy elvont dolog, hanem ugye azt jelenti, hogy úgy dolgozom, úgy működök, úgy gazdálkodók, hogy az a környezet, ami a rendelkezésemre áll, azok az erőforrások, azokat megtartom, és a gyermekeimnek, unokáimnak is rendelkezésre bocsájtom.
Április végén volt egy nagyon izgalmas konferencia, méghozzá a Zöld Energia Jövője címet viselte, ha jól emlékszem rá, és ez tulajdonképpen a karbonkibocsátás mellett olyan kérdéseket vett górcső alá, mint például a bontás, felújítás dilemmája, az újrahasznosítás, illetve a műemlékvédelem kihívásai, és ugye a rendezvény az olasz nagykövetség támogatásában valósult meg, és ebből kifolyólag az is felmerül kérdésként, hogy valóban az olaszoké a követendő példa ezen a téren? Hogy mit tanulhatunk az olaszoktól?
Nem csak az olaszoktól, ugye a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete tagja a World Green Building Council-nak, ami egy világszervezet, 77, azt hiszem most lehet, hogy egy kicsit több tagja van, és így módon mi, mint aktív tagok, első kézből kapjuk a jó példákat. Az olaszoktól azt lehet megtanulni, hogy a műemlékekkel mit lehet csinálni, hogyha felújítani akarunk, mert abban nagyon jók, mert ha elmegyünk Rómába, akkor nem tudunk más látni, mint műemléket, de azért nagyon sok olyan ország van, akitől tanulni lehet. Hollandiától kezdve, hát a norvég minta, azt próbáljuk követni, és próbálunk olyan szisztémákat bevezetni, mint amilyen Norvégiában van, nem tudom, olyan építőanyagokat próbálnak használni, amik a beépített karbon csökkentik, illetve nincs karbonkibocsátásuk, lástva, faépítészet fantasztikus, ami ott megy, és ami egyébként szerintem követ követendő, és ami csodálatos, és én ájuldozok tőle, az az, hogy az nem szabályozással valósították meg a karbonkibocsátás csökkentését, hanem abszolút alulról jövő kezdeményezéssel.
Szőlősi Gábor, a Garden Futura Kft. Cég vezetője. A Szivacsvárosról beszélünk, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy az elvezetés helyett helyben hasznosítsa az esővizet. Ez a gyakorlat Nyugat-Európában már egészen elterjedt. Hazánkban hol találkozhatunk esőkertekkel, hogyha szétnézünk a fővárosban, vagy ha vidékre utazunk képletesen?
Számtalan budapesti példán tudnék mondani Szivacsváros technológiákra, és erről Szivacsváros sétákat is tartunk. Most már például szerintem 50-60 helyszínre tudnánk menni. Egész utcahozban, Arany János utca 5. kerületben, Bakács tér, 8. kerületben, több utca, 6. kerületben, komplett utcák, Csengeri utca, Ripőrónai utca, 8. kerületben, Horváth Mihály tér, a 3. kerületben van Főtér, Trajanus Park, tehát nagyon-nagyon sok jó példa van már. Nagyon jól vették az önkormányzatok azt az igényét a lakóknak, hogy szeretnének fát az utcában. Tulajdonképpen a Szivacsváros az a csapadékról is szól, de hogy arról szól, hogy hogyan tudunk hatékonyan növényeket telepíteni a városba, hogyan tudjuk hatékonyan visszaengedni a természetet a városba, és ennek tulajdonképpen a platformja, megvalósulása maga a Szivacsváros, ahol van növény is, meg csapadék is, meg hát van az épített rész, maga az utca. És akkor ennek az új integrált felfogása az, ami nagyon jól betalált a városfejlesztésbe is. Budapesten vannak az újdonságra leginnovatívabb önkormányzatok, és most már tervezés alatt állnak Pécsett, Veszprémben, Szegeden ilyen projektek, de kész megvalósult projekt az talán Veszprémben van egy.
Ez mindenféleképpen örömmel halljuk, hogyha a zöldítés hasznát nézzük. Hogyan lehet forintosítani, vagy milyen mutatókkal mérhető hitelesen, hogy a városi zöld felületek azok nem csak mennyiségileg vagy területileg nőnek, hanem minőségileg is javulnak. Van erre valamilyen mutató?
Van, nagyon sok vizsgálat van rá. Változik a világ, egyre szélsőségesebb az időjárás. Az épületek, a beton, a kő, az üveg, az aszfalt, ezek nem rugalmas rendszerek, nem tudják, sőt az időjárás változásnak a szélsőségeit csak felerősítik. Tehát egyre rosszabb lesz az élet a városban. Az élő rendszerek tudják ezt befolyásolni. Az élő rendszerek rugalmasak annyira. Konkrétan egy élő bokor, gyep, fa az, ami képes ezeket a változásokat rugalmasan lekövetni. Ezt azért tudják megtenni, mert nekik úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásaik vannak. Tehát megszűrik a oxigént, termelnek, párlogtatnak, megszűrik a port, csökkentik a zajt, árnyékot adnak, hőmérsékletet csökkentenek. Pont tegnap számoltuk ki, hogy amit a Garden Futura projekteket az elmúlt 4 évben végbevitt, és elültettünk, Szivacsváros technológiát megalapítottunk, az évente 11 000 köbméternyi ivóvizet spórolt meg ezeken a területeken, amit ugye el tudjunk képzelni, ez Kecskemét teljes lakosságának egy napi ivóvíz szükséglete.
A klímamodellek szerint a magyar városoknak a szélsőséges hőhullámok jelentik a legnagyobb kockázatot, és ugye a nyár közelettével a kánikulára is fel kell készülnünk. Dr. Kovács Eriket, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját kérdezem, hogy a tudomány mai állása szerint melyek azok a konkrét, akár azonnal megvalósítható városépítészeti lépések, amelyek a leghatékonyabban hűtik le a legsűrűbben beépített belvárosi utcákat.
Ahány város egyébként, vagy éppen ahány ország is, ott ahány város van, annyiféle receptet ismerünk, de amit jelent Magyarországon a legegyszerűbb az, hogy minél hamarabb az a zöldítés. Tehát, hogy minél több fát, minél több cserjét, minél több zöld felületet kell építeni, mert azt tudni kell, különösen nagy hőhullámok idején, ahol beépített fákkal beépített például egy utca, és ugyanaz a nap általi besugárzás van, mint például egy szomszédos utcából nincs beépítés, ott akár 5-7 fokkal is üvösebb lehet. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán nagyon fontos továbbiakban az, hogy egyre kevesebb betonépület kell, egyre kevesebb betonos aszfalt kell, mert ezek nagyon szívják magát a meleget, illetve ami nagyon fontos, hogy ezeknek az albedója is olyan, hogy nem visszasugározza magát a hőt, hanem elnyeli. Ezért is van egyre melegebb. Tehát ez a városi hősziget hatás nyáron azért egyre jobban jelentkezik magukban a belvárosokban. Ami nagyon fontos, még meg kell oldani a szellőzést. Erről keveset beszélünk, de egy városnál, amikor tervezek egy város, vagy tervezünk egy város, akkor az úgy kell megcsinálni, hogy a szellőző átszellőztethető legyen. Tehát maga a szél, a légmozgás, mert az is hűti egyébként, illetve magát a hőérzetet is javítja. Nagyon fontos még az a vízpazarlás, és ami egyébként egy nagyon szép és jó dolog, az, hogyha látunk egy balkont, ott növényeket ültessünk ki. Mert azt kimutatta nagyon sok szaktalom, melyebb lehet olvasni, hogy azoknál az erkélyeknél, illetve azoknál a házaknál, ahol van ki mindenhol virág az erkén, ott akár 1-2 fokkal is hűvösebb lehet. És ez egy nagy hőhullám idején, az az 1-2 fok nagyon sokat számít a hőérzetnek.
Gyakran beszélünk olyan technikai megoldásokról, mint akár a zöld tetők vagy okos öntözőrendszerek. Ön szerint hol húzódik a határ az egyéni felelősség, illetve az állam vagy az önkormányzati felelősség között? Tehát kinek mi a szerepe, ki mit tehet a saját közvetlen környezetében?
Magyarországon nagyon jól megfigyelte, hogy a lakosok egyre környezettudatosabbak. Ez egy nagyon jó fejlődés. Kelet-Közép-Európában mi vagyunk magyarok azok, akik egyre inkább környezettudatosabbá válunk. Erre kell mindenféleképpen építeni a jövőben is, ezt meg kell tanítani. Tehát a kisiskolások vagy az óvodások oktatását, egészen az egyetemig, vagy magára a környezetre, magára a fenntarthatóságra, erre mindenféleképpen figyelni kell. És ahogy láthatjuk is, Magyarországon mind a civil szervezetek, vagy mind az önkormányzatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek egyébként a fenntartható városfejlesztésre. Még van hova javulnunk, a jövőben ez lesz az egyik legfontosabb feladat, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az nem csak a természetes környezetben, hanem a városi környezetben is meg kell, hogy valósuljon.
És ezzel ér véget ma a Jó reggelt Magyarország a hírek után a délelőtt következik, amelyben Diósi Klári számít majd a figyelmükre, mi pedig a stáb nevében búcsúzunk. Dian Gergő, Bényi Csaba és a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm a figyelmüket. Törőcsik Zsoltot hallották. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.